A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
Műsoranyállót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2 perce járunk délután, 3 után, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a mai Hazafutást, a műsor szerkesztője Cseri és Bende Gúza, technikáját pedig Jámbor Tamás felel. Címszavakban öttusa, labdarúgás és nemzeti sportkör, talán így lehetne összefoglalni, ami a mai kínálatot illeti. Hiszen a Nemzeti Sportkör ugye adja magát délután 4 és 5 között, mint ahogy minden hétköznap természetesen. Illetve rutinos hallgatóink pontosan tudják már, hogy délután 5 után pedig jönnek majd az állandó labdarúgó bajnokok liga, illetve világbajnoki csoportot bemutató sorozataink. Ugye visszatekintünk a korábbi bajnokok liga, illetve megdöntőkre, valamint a labdarúgó VB kapcsán egy-egy csoportot bemutatunk majd. A mai műsort viszont öttusával kezdjük, hiszen remekül kezdte a nemzetközi idényt Guzi Blanka, aki aranyérmet szerzett a kairói világkupán. Guzi Blankával Virányi Zsolt beszélgetett.
Gratulálok a kairói győzelemhez, hát így kell berúgni egy évkezdés során az ajtót, vagy legalábbis a nemzetközi világkupákat tekintve lesz, majd Budapesten júniusban is. Ez a harmadik világkupa győzelmed összesítésben. Nem tudom, hogy számítottál-e edződdel, Kálai Ákossal, hogy terveztétek. Nagyon jó szerepelt mind a három magyar, azokat mondom, akik a döntőig meneteltek, tehát az olimpiai bajnok Gulyás Michel is ott volt 5., ráadásul neki egy hosszabb kihagyás után, és Erdős Rita is 7. lett. Miközben már nagyon régen kimentetek. Kezdjük ezzel, ne is a meglepetés erejével. Jó volt, hogy nagyon sokat lehettetek a verseny előtt, és egyáltalán pontosan mennyi időt töltöttetek Kairóban. Mert a Facebookon, a közösségi médiában láthattunk, hogy azért jöttek itt ilyen szósoros videók. A medence partjáról, mondjuk téli kabátban, de az csak a vicc kedvéért volt.
Így van, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kairóba 2 nappal a verseny előtt utaztunk ki, vagy 3 nappal a verseny előtt, húsvét vasárnap. Úgyhogy volt 2 lazább napunk, amikor edzésen kívül gyakorlatilag ott össze voltunk zárva, és kreatívan használtuk ki ezt az időt. Lehetett is látni valóban a social felületeken, hogy különösebb, viccesebb tartalmak kerültek fel, mind verseny előtt, mind verseny után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez kicsit úgy a csapat összetartás szempontjából is kedvező volt. Nagyon élveztem ezeket a videókat, én nagyon szerettem az ilyen jellegű tartalmakat, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Ott mennyi volt azért a medence partján a hőmérséklet, meg ugye a víz is gondolom ideális volt, mert hát nyilván azért fürdőruhában is voltatok, csak a vicc kedvéért néha beöltöztem mondjuk pulóverben.
Nem vicc kedvéért, én nagyon hamar leszoktam égni a napon, úgyhogy ezt ismerve és tudván, hogy van egy ilyen hajlamom, fontosabb volt az, hogy inkább akkor védjem magam a naptól.
Mert hogy fehér bőrű vagy, azt elmondom a hallgatóknak, tehát akkor gyorsan leégsz.
Igen, és hát nem hiába a nevem Blanka, ugye, ami spanyolul fehér. Úgyhogy ugye ez volt a prioritás, az meg, hogy melegen volt, az csak egy másodlagos szempont volt, viszont hozzáteszem, hogy a víz, az kifejezetten meleg volt, úgyhogy...
De ez nem jó, vagy jó?
Nem feltétlen jó, azt mondom, hogy ott még örültem is, hogy 100 métert kell úszni, nem pedig 200-at, mert 100-on még ki lehet bírni azért ezt a magasabb hőmérsékletet a vízben, viszont egy 200-nál azért már nagyon, nagyon csípott a második fele, hogy nagyon meleg, de azért az izmoknak egyébként nem feltétlen hátrányos, hogyha kicsit melegebb a víz a megszokottnál.
Meglepődtél a világkupa aranyérem, mert a nyakadban, hogy meglett ez a győzelem?
Nagyon meglepődtem. Ott nyilatkoztam is utána, miután beértem a célba, hogy én valóban nem készültem erre úgy kifejezetten, sőt nem is számítottam úgy magamban rá, hogy most olyan állapotban vagyok, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy versenyt, egy ekkora versenyt tudjak nyerni. Valószínűleg ezért is van az, hogy nem is dimenzionálom ezt túl ezt az eredményt, hanem egyként kezelem ugyanolyan állomásként, mint akár egy negyedik helyet, vagy egy, nem tudom én, egy 14. helyet. Persze teljesen más, mert győzni azért csak másabb, mint mondjuk második, harmadik helyen is beinél célba. Nagyon jó érzés dobogóra is állni, főleg győzni, de abszolút helyén tudom ezt most kezelni, és állomásként kezelem.
Ez a hányadik ilyen versenyed volt, hiszen volt két változtatás, 200 méter helyett 100 méter úszás, ahogy mondtad, illetve most már a kombinált száma, a záró szám úgy kezdődik, egy pici futás után rögtön lőni kell, tehát ötször kell lőni ott a 3000 méteres távon.
Igen, ezt január végén hozták be ezt az új szabályt, miszerint, amit említettél, két sportágat érintett változtatás, illetve hármat is, hogyha azt nézzük, hogy a futást is valamilyen szinten érintette. És azóta nekem idén ez a harmadik versenyem. Indultam ezt a hírt megkapnán egy hét múlva Lengyelországban. Az nagyon kicsi verseny volt, az egynapos verseny volt, úgyhogy ott még nem igazán éreztük azt, hogy milyen és ez a változtatás hogyan hat majd mondjuk a mezőnyre, vagy úgy a felkészülésre. Az első nagyobb megméretetés az a fedett pályás bajnokság volt, ami egyben felnőtt országos bajnokság volt. Ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt márciusban, és így az első világkupa, ugye ez volt igazából a nagy színpad, hogyha lehet így fogalmazni, ahol már tényleg minden élesbe ment. Úgyhogy viszonylag kevés tapasztalat van még a hátam mögött így ennek kapcsán, de azért nagyon szépen kezdenek körvonalazódni, hogy hogyan is néz ki az új öttusa ezekkel a szabályokkal.
Láthatóan jól bírod, jól bírjátok, de a nemzetközi ellenfelek is bírják, hogy folyamatosan változik az öttusa. Én nem mondanám azt, hogy egy év múlva nem lesz egy újabb változás, hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Azt viszont megkérdezem, hogy most akkor az ötlövészet, hogy rögtön azzal kezdtek egy hosszabb futás helyett, az mennyire zilálja szét a mezőnyt a későbbiekre, hogy élted meg, mert így azért az ötlövészet az sok. Tehát ott, ha beragadsz az elején, de lehet, hogy a végére odaérsz a dobogóra.
Ami a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy ugye így nőtt gyakorlatilag a kombinált számnak az időtartama is, hogyha józan észre gondolkodunk, hiszen plusz egy lövészes sorozat bekerült. Viszont amit én látok, hogy az idők meg talán jobbak is, mint mondjuk amikor 5-600 méter volt, viszont csak 4 lősorozatta. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen fő motivuma ennek, hogy azt hinnénk, hogy na akkor lassabb kombinált idők születnek, ám nem. Lehet, hogy az is annak is köszönhető, hogy más ritmusra kezdünk el futni az első körben. Nem tudom, ezt még nem elemeztük ki, de minden esetre látványos.
Hangulatilag milyen volt a kombinált, tehát mondjuk ott a zárószám, amikor már az éremosztásról van szó, most majd részletezzük egy kicsit, hogy hogy lehet odáig eljutni, de ott, amikor homokban, napsütésben, Kairóban, gondolom, hogy azért kevesebb néző elő, de mégis egy felfokozott hangulatban odaérsz, és látod, hogy itt ebből győzelem lesz. És közben mögötted jönnek a honfitársak is.
Na ezt még ott igazából közben se láttam. El kellett tennie körülbelül 3-4 körnek is, mire azt éreztem, hogy na akkor még akár a győzelemre is lehet esélyem. Régebben már kérdezték tőlem egyébként, hogy na milyen érzés úgy odaállni a lézer arra, hogy tudom, hogy a legjobbak egyike vagyok ebbe a számba. És azt válaszoltam, hogy hát semmilyen, hát nem erre gondolok közben. Egy jófajta magabiztosság az valóban érzékelhető, amikor elindulunk erre a számra, várom ezt a számot, és úgy izgatott vagyok, nem izgulok, hanem izgatott vagyok. Nagyon szeretem ennek a ritmusát, ennek az 5x600 méternek. Viszont tényleg nem szokott ez a fejembe lenni, hogy én innen hova juthatok, hanem egy egész egyszerűen csak az, hogy amit tudok aznap, akkor azt csináljam meg futásba, hát természetesen fussam ki magam, amennyire bírom. Lövészetem meg, hogyha a lőállásba állok, teljesen mindegy, ki áll mellettem, teljesen mindegy, hanyadik helyen vagyok, akkor is csak azt az 5 darab zöldet le kell lőni.
Most, ha egy snit lenne, egy vágás, mire emlékszel kapásból, a kairói győzelmedből?
Kapásból? Arra, hogy ha már így a lövészetről beszéltem, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok, hogy az megvan az utolsó kör előtt, akkor már úgy álltam be a lőállásba, hogy első helyen voltam, hogy tudatosan készültem arra, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok. Nekem azt a 5 darab zöldet le kell lőnöm, és minél hamarabb, olyan, mintha a 18. helyen állnék, vagy hogyha az első helyen, teljesen mindegy. Úgyhogy most így elsőnek ez jutott eszembe, hogy az a momentum.
Hol volt a holdpont? Akár a kombinált számban, akár mondjuk csak a döntőt nézzük, hiszen azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy ha jól számolom, akkor szerdától 5 napon át háromszor is túl kell élni egy adott versenyt, egy selejtezőt, egy elődöntőt, és aztán a döntőt, hát azt már nem túl kell élni, azt meg kell nyerni.
Így van, ugye még van ráadásul egy körvívás, amikor aznap csak vívunk, mindenki mindenképpen 36 fő.
Az még egy külön negyedik nap?
Igen. Az hát gyakorlatilag a második napon van a selejtező és az elődöntő között. Hát nálam a holtpont általában a verseny elején szokott jönni. A selejtezőket élem meg a legnagyobb holtpontnak általában, ott nagyon-nagyon nehezen rázódom bele az egész versenyzésbe. Nehezen veszem fel a ritmusát, és szinte azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül itt az elmúlt 2-3 évben a döntőket nagyon élveztem, nagyon ott tudtam jelen lenni, és meg tudtam úgy élni, hogy igen, ezért szeretek én sportolni, ezért szeretek versenyezni, hogy ilyen érzéseket kapjak, helyezéstől függetlenül. Úgyhogy igen, általában nekem a holtpont ezek a kötelező körök, amiket teljesíteni kell a döntőbe jutásig, de tudom, hogy az is kell ahhoz, hogy a döntőben úgy szerepeljek, ahogy szoktam szerepelni, mind fizikálisan, mind mentálisan kell ez a kis ráhangolódás, felpörgetés.
Mi volt a legnehezebb pontja mégis ennek a kairóinak? Minden ideálisan készült, vagy sikerült előtte a felkészülés során?
Maga a versenyen az volt a legnehezebb, hogy bár tudom, a vívása az egyik, vagy a leggyengébb számom, azért nagyon sokat léptem előre ebbe a számban, és a fedett pályáson például 2 nap is megvívtam én a legjobbját. Azt éreztem, hogy a repertoáromat szinte teljes palettájában így felhasználtam, és ezen a versenyen viszont nagyon nem éreztem a vívást, se a távolságot, se a tempót, valahogy úgy valami megcsúszott. Azt éreztem, hogy fejbe se voltam friss, és ennek a kezelése volt a legnagyobb kihívás. Nem is a számokbeli eredmények érdekelnek engem, hogy hány győzelme van ilyenkor, hanem az, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami bennem van. És ha azt érzem, hogy nem, bármelyik sportágról is beszélünk, akkor nem érzem magam komfortosan. Viszont amint azt érzem, hogy legyőztem magam, és kihozom magamból azt, amit jelen pillanatban tudok, vagy úgy a tudásom alapján képes vagyok rá, akkor viszont érzem, hogy kezdek felszabadulni.
Ezen a versenyen akkor hol volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy felszabadultál, és hogy lehet, hogy ott a legutolsó 5 lövészet előtt?
Már korábban is. Szerintem az elődöntő már sokkal máshogy zajlott, mint előtte a selejtező, illetve a nagy körvívás napja, és az elődöntőt már úgy tudtam elkezdeni, hogy sokkal felszabadultabban vívtam. Nem vívtam technikailag ott sem jól, viszont az nagyon sokat elárult, hogy mentem le a pástról. Hogyha nem bosszankodom, hanem olyan jó kedvel megyek le, az nagyon sokat elárul rólam.
Itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blanka olimpiai ezüstérmes is lehetne, de olimpiai negyedik helyezett öttusázó. Hát ha már így elszóltam magamat, akkor a Los Angeles-i olimpia, és akkor most egy kicsit megszakítjuk a veled való beszélgetést, tehát Guzi Blankával itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy itt ül velem szemben Kállai Ákos is az edző. Hát mindent hallottál, amit az elmúlt bő 10 percben Blanka elmondott, olimpiai negyedik kétszeres VB ezüstérmesünk, aki egyébként ugye a legutóbbi kairói világkupát megnyerte. Számodra milyen üzenete van ennek a győzelemnek, és hát nyilván majd a következő versenyek, leginkább a 2 júniusi, egy budapesti világkupa, meg aztán egy világkupa döntő, meg hát EB, VB, és a Los Angeles-i szemüvegen keresztül hol tart Blanka? Hát nem azt kívánom, hogy olimpiai ezüstérmes legyen, nyilván azt kívánjuk, hogy olimpiai bajnok legyen, mint Gulyás Mise.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nekem azt üzeni, hogy jó úton jár. Azt üzeni, hogy megtalálta önmagát, és megtalálta, hogyan kell versenyezni. Független attól, ahogy ezt ő is mondta, hogy a vívás az minden eredményt hoz, de hogy azon belül a maga kis céljait megtalálta, tudja a helyén kezelni, és a többi száma pedig annyira erős, hogy is fogalmazok, ne ő aggódjon azon, ha kikap, hanem aggódjon az, akinek nyernie kell ahhoz, hogy a Blankával versenyezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy Blanka mindig nyerni fog, de ez azt jelenti, hogy a top 6-ért a Blanka mindig nagyon jó eséllyel áll oda. És azon belül az, hogy aki első lesz, vagy 6. lesz, az tényleg a nap formájától függ mindenkinek az aktuálisan, hogy mit hoz ki magából, de hogy valaki ennyire erős, hogy így számolnak vele, azt szerintem egy önbizalmat is ad neki, és kívülről az edzőnek is egy nyugalmat. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ő megérkezett a versenyzésbe, ő felnőtt ahhoz, hogy akár aranyért is versenyezzen, bármilyen világversenyen, és ezzel benne van az is, hogy az olimpián nem csak a kiutás, hanem ott az érmszerzés a cél, de ezt ő már maga is megfogalmazta, de az úton, ahogy halad az ember előre, azt látja, hogy mikor közeledik hozzá, és mikor van azon a szinten, hogy ez reális lehet.
A te versenyzői pályafutásodra, ha visszagondolsz, az jó, hogyha egy bő két évvel ezelőtt, vagy az olimpia előtt már azt érzi az ember, hogy úgy nagyon összeáll? Nyilván nem lehet korai, mert az a jó, ha mindig úgy érzi az ember, és aztán a sérülések, betegségek, ki tudja, hogy mikor, hogy jönnek meg a hullámvölgyek. Tehát, hogy ebből az erőt lehet meríteni egészen addig, ez kitarthat.
Ugye ez nem arról szól most, hogy Blanka csúcsra ért, és akkor kitart-e ez addig. Ez arról szól, hogy megérette arra, hogy ezt a szintet meg tudja ütni. És hogyha én a saját versenyzési koromban gondolok vissza, akkor hát én nem gondolnám, hogy voltam ezen a szinten, mint ő, sőt, közel sem voltam hasonló szinten sem, de láttam versenyzőtársaimat, sporttársaimat, hogy 2-3 évvel az olimpia előtt, az, aki odaért az olimpiára, ott volt. Tehát meg kell érkeznie a versenybe. Úgyhogy
ezt nem értem, ilyen... kérdeztem, mert emlékszem, hogy pont ugye, amikor még együtt jártunk versenyekre, amikor te versenyeztél, igen, tehát, hogy a magyarok bármit mondtak, vagy bármit mondtatok, én nekem az jutott eszembe, hogy hát mondjuk Szloboda olimpiai bajnok lett, de ha megnézzük az előző BB-t, EB-t, ott sem, mit tudom én, 22. lett, hanem sokszor azért ott volt az élmező, mert ez mondjuk judóban is benne van. Szintén, aki ott van rendszeresen, legyen ez a top 10, az abból lesz majd azért az olimpiai bajnok, még akkor is, ha pont azt hiszem, öttusában is volt ilyen a barcelonai olimpián, Zenovkával, ha jól rémlik, de lehet, hogy az Atlantában volt, ott lehet, hogy már a kazak nyert, szóval hogy mindig előkerülnek persze ismeretlen, addig ismeretlen sportolók, de lehet, hogy most már ez is egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy most már ezzel az akadály versennyel, a lovaglás kivételével annyira modern lett, hogy azért nem valószínű. De akkor legyen az egy kérdés, hogy előfordulhat szerintetek, hogy majd 28-ban feltűnik márciusban egy amerikai öttusázó, akit akkor láttok először, és azt mondjátok, hogy atya jég, hát ez annyira jó ez a versenyző, hogy ő is olimpiai bajnok lehet.
Én ettől nem tartok, de ettől még kerülhet valaki olyan dobogóra, aki mert ott volt a potenciál, de valahogy nem jöttek össze neki a versenyek, de tudjuk, hogy ügyes, tehetséges, csak valaminél elcsúszott mindig. Ilyen van. Valószínűleg ez a kazak Parigin versenyző, aki ugye Atlantában olimpiai bajnok lett.
96-ban, igen.
Ő ez a típusú versenyző volt. Talán egyszer volt 10-ben világbajnokságon előtte, utána soha többet sehol. Vannak ilyen típusú versenyzők is, de összességben ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, hogy úgy menjen oda, hogy igenis képes arra, hogy dobogóra álljon, azért ők már bizonyítottak előtte.
Ahogy Gulyás Michel, akkor Esposito, Rio olimpiai bajnoka, tehát tényleg nekem is úgy rémlik, hogy az elmúlt 15 évben azért az öttusa már nem, ilyen, nem erről szól, hogy oda lehet úgy érni, hogy előtte nem értem el eredményt, talán ha valaki nagyon fiatalon berobban, de hát abból meg ezerből egy lehet. Na Blanka, te hogy érzed a nemzetközi ellenfeleidet, hogy most ugye két fehér orosz azt mondja, hogy 11 és 10 ponttal mögötted végzett, ez még egy külön történet, hogy ebből érdemesebb belemenni, hogy ez most mit jelent, mert már nem nagyon hiszem, hogy tudják a szurkolók a pontokat, tehát ahhoz biztos, hogy öttusázónak kell lenni, meg edzőnek, hogy azt úgy vágja, hogy most mit jelent, de nézzük azt, hogy Malashenoka és Hurejeva, akik egyébként már a tavalyi kairói világkupán is érmesek voltak, szóval ők, illetve kik azok, akik ott vannak a magyarok mellett, és szintén olimpiai bajnoki esélyesek is lehetnek.
Így van, én azt érzem most, hogy a mezőny az nagyon kezd összezárni, már csak abban fakadóan is, hogy az OCR pályák azok lényegesen sokkal jobbak, mint tavaly voltak.
Ez mit jelent? Erősebbek, szebbek?
Erősebbek, nagyon sokan felzárkóztunk, egyre jobb technikákkal tudunk végigmenni a pályán, úgyhogy most már nincs akkora szakadék az eleje és a vége között, mint mondjuk tavaly ilyenkor értelemszerűen, amikor elkezdődött ez az OCR-es öttusa. Úgyhogy nem szabad elfeledkezni, hogy van egy egyiptomi világbajnokunk, aki nagyon fiatal, most erről a versenyről hiányzott, de ő mindenképp az egyik legerősebbje ennek a mezőnynek, illetve koreai csapatból is van egy lány, aki 24-ben világbajnok és olimpiai bronzérmes lett. Ő is egy nagyon erős versenyző. Olaszok közül is tudnék nevezni egy versenyzőt, egy-két versenyzőt, nem is egyet. Illetve Változó egyébként. Vannak az angolok, franciák, akik szintén fel tudnak mutatni erős versenyzőket, és én nagyon örültem, ezt a döntő előtt is mondtam, nagyon örülök neki, hogy visszatértek a fehér orosz, illetve orosz versenyzők, mert azt gondolom, hogy nagyon színesítik a versenyt, és felhúzzák a színvonalat, főleg én azt érzem, hogy a vívásnál érződik ez leginkább, hogy nagyon meg tudják kavarni ám a szálakat ezek a versenyzők, úgyhogy én annak is örültem, hogy a tavalyi év után Michel is, és Erdős Rita is vissza tudott térni a mezőnybe. Azt gondolom, hogy szükség van rájuk ahhoz, hogy tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni. Úgyhogy hát még Blauer Blankát várjuk majd vissza természetesen a mezőnybe, de előbb-utóbb úgy tudom, hogy ő is vissza fog térni.
És vannak még ugye még további fiatal tehetséges öttusázó nőink, most ugye csak erről, tehát csak a nőkről, rólatok beszélünk, a férfiakról szintén beszélhetnénk. Az úszás, a 100 méter, az milyen változást hozott, mert még a beszélgetés előtt a stúdión kívül azt mondtad, hogy ez fontos. Én őt legyintettem egyet, hogy biztos, hogy nem, de tévedtem.
Amikor januárban megtudtam, hogy valóban a 100 méterre csökkentik a úszótávot, én 2-3 napig nagyon-nagyon nem örültem ennek, és nehezen kezeltem azt, hogy na akkor ez most hogyan is lesz. Mert a 200 méter az azért inkább egy állóképességi számnak tituláltuk, míg a 100 métert egy robbanékonyságról szóló számnak, és én azt éreztem, hogy nekem sokkal kedvező volt a 200 méter. És ami nagyon fájó pont volt, hogy én elhatároztam még a karrierem legelején, hogy szeretnék majd egyszer 2:12-es időt úszni majd 200 méteren.
Az most nem lenne jó százon.
Az most nem lenne jó százon. És fájó volt, hogy ezt még nem tudtam teljesíteni, viszont azt mondtam magammal, hogy na, akkor, hogyha ennyire vágyom rá, akkor egyszer ilyen kicsit ilyen versenyszimulációs jelleggel majd fogok teljesíteni a 200 métert, remélhetőleg teljesítve ezt az időt, úgyhogy ez majd már csak a poén része lesz majd valószínűleg nyáron. De visszatérve a 100 méterre, nagyon úgy fest, hogy sokkal jobb ez a változtatás, mint gondoltam. Nagyon fekszik szerintem nekem, és gyakorlatilag a pontozás az megváltozott, és ebből az is fakad, hogy sokkal inkább kifizetődőbb az úszás. Ugye nyilván 200 méteren nagyobb különbségek voltak időben az első és az utolsó között mondjuk. Most sokkal inkább egy kisebb skálán mozog az, hogy ki milyen időt úszik, viszont sokkal értékesebb is egy-egy másodperc, vagy egy-egy, nem tudom én, fél másodperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri az úszásba fektetni most már. Abszolút ennek alapján készülök. Ami jó dolog, hogy mindig is tudtam, hogy a fejes rajtommal, illetve a bukófordulóimmal sokat kell még foglalkozni, mert hát ott az egy jó pár tized, század benne maradhat, sőt, lehet, hogy még másodperc is, és ez a 100 méter viszont felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, hanem ezekre most már rá kell feküdni. És mióta ezeket bevezettük az edzéseken, hogy ezeket fejlesztjük, azóta azt érzem, hogy sokkal komfortosabban is mozgok a medencében is, úszás közben is, és az egyik kedvenc számom lett az úszás, úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy így alakult ez, és hogy ilyen gördülékenyen át tudtam állítani magam erre a 100 méterre, és itt is vannak azért célidők, amik a motivációmat elég erőteljesen fenntartják.
A vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Guzi Blanka, aki a kairói ötös a világkupán aranyéremmel zárt, és hát ugye olimpián Párizsban is negyedik volt, 2 VB ezüstérem is már volt a nyakában, most csak itt az egyéni számokat sorolom. Kairóból hoztál-e valamit, csecsebecsét, abban az első 2 napban tudtatok-e bármi, akartatok-e valamit egy kicsit kirándulni, vagy inkább csak ott a szállodában, szálláson voltatok meg a medencében?
Nem hoztam csecsebecsét. Egyiptom az ország, ahova minden évben eljutottam az elmúlt, nem is tudom, 8-10 évben.
És mindig februárban.
Volt, hogy februárban, volt, hogy június-júliusban.
Amikor világbajnokság volt ott, igen.
Így van, úgyhogy...
De hagyományos ez a, talán még Alexandriában is volt, tehát hogy egyiptomi világkupa az év elején.
Igen, vagy Kairó, vagy Alexandria szokott lenni az egyiptomi helyszín, és most nem jutott idő arra, hogy város nézzünk, vagy ilyen kulturális programot csináljunk. Bár megfordult a fejembe, hogy az új nemzeti múzeumból elmenjek, aztán megnéztem Tutankhamonnak a dolgait, de végül úgy döntöttünk Kálai Ákos edzőmmel, hogy jobbat tenne, ha inkább pihennék a szálláson, mert azért csak leszív egy ilyen program. Úgyhogy hát így azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy csak a versenyre fókuszáltunk.
Ki vigyáz a lovadra? Olyankor, amikor nem vagy otthon.
Hát remélem, hogy saját magára is vigyáz, mert megmondtam neki, hogy vigyázom magára, de hál' Istennek nagyon jó kezekben tudom otthon.
Ez kis Tokaj, hol van ő? Vagy Miskolcon van?
Ő Miskolcon van egyébként, igen.
Egy lovardában.
Hát egy tanyán, mondjuk úgy, hogy egy tanyán.
Még jobb.
Úgyhogy egy hatalmas legelőn van gyakorlatilag egész nap, körülbelül 20 ló között. Úgyhogy, ha nem vagyok én otthon, akkor van, aki vigyáz rá, van, aki lovagolja, de hál' Istennek egészen sokat tudok beletölteni, sok időt.
Mivel tudsz tényleg még kikapcsolódni? Amikor nem öttusa van, nem edzés, hát ilyen túl sok szabadidő nem lehet, meg túl sok ilyen alkalmat, de hát ha ilyen nincs, akkor ugye az ember kiéghet.
Igen, gyakorlatilag mióta lovam van, azóta tényleg a szabadidőmnek a nagy részét azt ő tölti ki. Viszont egyre jobban látom a fontosságát a pihenésnek, és például most tegnap egy színházegyet vettem magunknak a Miskolci Nemzeti Színházba jövő hétre, úgyhogy szeretem az ilyen jellegű programokat is.
Hát jó, akkor így feldobtad a magaslabdát, már beszéltünk egyébként egy évnyitó, évzáró eseményen, hogy egy párt is alkottok tulajdonképpen az edzőnddel Ákossal. Ebben Ákos, megint gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, hogy ez semmilyen, tehát ugyanolyan szigorú tudsz lenni edzésen?
Szerintem edzésen és versenyen igen, és szükség is van rá időnként, de ugyanakkor meg láttuk minden más oldal, amikor mit igényel a helyzet. Szerintem ezt tudni kell külön választani. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert sok szempontból a reakciók talán pont azért erősebbek is lehetnek, mert más a kapcsolatunk. De ezt én úgy látom, hogy vagy úgy tapasztalom, hogy ezeket mindig tudjuk ő is, meg én is intelligensen úgy kezelni, hogy a helyen, tehát, hogy ezt nem visszük, ezeket a dolgokat nem visszük haza, hanem ott van az edzésen, vagy ott van a versenyen.
Blanka?
Abszolút egyetértek ezzel. Valóban ennek a legnagyobb kihívása az, amikor mondjuk nem megy egy vívás a versenyen, és ott valóban szabadabban beszélek az Ákossal, mint mondjuk a vívó edzőmmel tenném, vagy bármilyen más edzőmmel tenném, de ezeket úgy tényleg nem visszük haza. Mind a ketten megtanultuk már egymásnak a ritmusát, az, hogy ezt is inkább azt mondom, hogy főleg Ákos nagyon-nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy mikor érdemes csendben maradni inkább, vagy csak megölelni esetleg engem, vagy mikor kell úgy igazán a fejemet is úgy kicsit úgy átmosni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon harmonikusan működik ez, és hát talán az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg egy jó páros vagyunk.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a színházi egyet, ez nagyon szimpatikus. Mi az, amikor reggel felkelsz, még mindig téged motivál? Ugye te is beszéltél egy pillanatra motivációról, Ákos megfogalmazta, hogy már megérettél arra, hogy te is ott vagy, akik olimpiai bajnokok lehetnek nyugodtan ebben a mostani öttusában.
Hát Istennek reggelenként nem mindig kell azért motiválni, mert úgy kerek fel, hogy nincs sok idő, és menni is kell az edzésre, úgyhogy nem is lehet gondolkodni.
Na mondjuk, amikor jön egy kisebb hullámvölgy, vagy nehezebb
idő. Azok viszont szoktak jönni, amikor azt mondom éppen, hogy nincs kedvem semmihez, vagy ilyenek, de ez egyébként valóban hullámzik. Vannak időszakok, amikor nehezebbek ezek a dolgok. Nagyon jó szakemberekkel vagyok körbevéve, nem csak az edzők, hanem akik a mentális részért is felelnek, illetve a családom is ott van, hogy segítsen ilyenkor. De mégis van egy belső indítatás, hogy van nekem egy nagy célom még, amit el szeretnék érni, és az ahhoz vezető út, az még tele lesz ilyen napokkal, amikor hátam közepére se kívánom az egészet.
Ez az olimpiai aranyére.
Én úgy mondanám, hogy érem. Azt gondolom, hogy láttam már a dobogót az aljáról, és engem az is így előre azt mondom, hogy kielégítenem, hogyha a dobogót látnám, akármelyik fokáról is. Úgyhogy ezt majd nyilván a helyzet hozza, hogy sikerül-e ezt elérni, vagy sem, de nem tartom ezt a kizárólagosságot fent, hogy csak az arany tud majd boldogságot okozni.
Az idei versenyek közül említettem a június 9-e talán a budapesti világkupa kezdete, aztán a hó végén majd világkupa döntő Budapesten, EB, VB, mi a legfontosabb most még ebből a négyből?
Nálunk minden évben rendeznek világbajnokságot, úgyhogy hogyha nem olimpia éve van, akkor általában ezt szoktuk főversenynek megnevezni. Ugye ezt kicsit meg tudja kavarni az, hogyha a kvalifikációs rendszerben mondjuk egy Európa-bajnokság kvótát oszt.
De még nem számítanak ezek bele a kvalifikációban, most nem. 26-ban.
Úgyhogy idén a világbajnokság lesz a főverseny, ez augusztus legvége, gyakorlatilag 2 hét különbség lesz az EB-vel. Úgyhogy a formaidőzítés ugye ilyen szempontból egy picit trükkös lesz, hogy hogyan mentjük át, vagy még emeljük is a formát majd ott a 2 hét alatt, de abszolút nem tartok tőle, hanem azt érzem, hogy nekem ezek sokkal jobban fekszenek, amikor sűrűjönnek a versenyek.
Zárásul megkérdezem, hogy maximum kivágjuk, vagy nem válaszolsz rá, hogy hogy van a nagymama. Mert hogy a Kairóban azt nyilatkoztad ott rögtön a győzelem pillanatában, hogy ez most neked szólt, Nagyi, neked van most a legnagyobb szükséged az erőre, úgyhogy neked küldöm ezt a győzelmet innen. Legyél erős, mi bízunk benned, szeretünk.
Így van, Kairóba való utazásom előtti napon is bementem hozzá kórházba, illetve hogy hazajöttem, és rögtön bementem látogatni, úgyhogy nagyon jó volt megölelni, és nagyon jó volt látni az, hogy eljutott hozzá az üzenetem, és jól volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így fog tovább folytatódni, úgyhogy hát akkor megint ismétlem magam, szeretünk Nagyi, nagyon bízunk benned, és én bízom a jó Istenben, hogy segít neked felépülni.
Az elmúlt percekben a kairói világkupán aranyérmet szerző öttusázóval, Guzi Blankával beszélgetett Virányi Zsolt. A műsor ajánlót követően a legfrissebb hírek jönnek itt a Nemzeti Sportrádióban, maradjanak velünk a folytatásban is.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szerződést hosszabbított Mikler Roland Szegeden, megdőlt a fővárosi napi szélrekord, holnap már többnyire napos idő várható. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Elődöntőbe jutott a 97 kg-os szőke Alex a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Miután végig dominálva, 5-1-re legyőzte török ellenfelét a negyeddöntőben. Pánca István a 72 és Lévai Zoltán a 82 kg-os súlycsoportban viszont kikapott a legjobb 8 között, és már csak a vigaszági folytatásban bízhat. Szerződést hosszabbított Mikler Rolanddal a Szeged, a férfi kézilabda NB1-ben szereplő klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy rutinos kapusa 2027. június 30-áig biztosan a játékosa marad. Németországon belül vált klubot Bortus László, a magyar férfi kézilabda válogatott kapusa, a Melsungentől a Wetzlarhoz igazolt függetlenül attól, hogy a csapat az idény végén kiesik-e az élvonalból. Jelentette be a német élvonalbeli bajnokságban jelenleg kiesen helyen álló klub. Pécs rendezi május 23-án és 24-én az Asztali Tenisz Extra Liga 4-es döntőjét. A nőknél a budapesti Erdértese, valamint a Budaörs és a házigazda Peac már biztosan megküzdhet a bajnoki trófeáért. A férfiaknál a hazai pécsi klub szereplése is biztosnak tekinthető a legjobbak között.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megállapodtak a bizottsági struktúráról a parlamentbe jutott pártok vezetői. Bújdosó Andrea, a Tisza párt leendő frakció vezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb egyeztetés után elmondta, a tárgyalások konstruktívak voltak, átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagyvonalúan jártak el. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről és a közel-keleti helyzetről egyeztetnek az EU külügyminiszterei ma Luxemburgban. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a kölcsön ügyében pozitív döntés várható. Az új kormány alatt megfelelő hangsúlyt kaphat a versenyt előtérbe helyező piacpárti szemlélet, közölte a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A testület kiemelt témaként kezeli az euró bevezetését, a gazdaság termelékenységének és hatékonyságának emelését, a takarékos és átlátható államháztartást, valamint a foglalkoztatás magas szintjének stabilizálását. Európai örökségdíjat kap a Magyar Állami Operaház restaurálása. Az indoklás szerint a beruházás egyaránt szolgálja a történelmi színház helyreállítását, és megfelel a modern előadási követelményeknek. Európa legrangosabb örökségvédelmi díját idén 30 projekt kapja meg a kontinens 18 országából. A Hungaromet vezetésével Magyarországon jön létre az Európai Unió klímaalkalmazkodási hálózata. A kezdeményezés célja, hogy segítse az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a közigazgatási, tudományos és civil ágazattal együttműködve. A program segítségével ellenállóbb lehet a társadalom és a gazdaság a környezeti változásokkal szemben. Megdőlt a fővárosi napi szélrekord tegnap, a Jánoshegyen óránkénti 82 kilométeres széllökést mértek, amely 3 km per órával több az ezen a napon 1959-ben Pesztent-Lőrincen mért eddigi legmagasabb értéknél.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt időszakos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között a külső sávban. A belső sáv is megtorpan az átterelés előtt, ezért aki teheti, az 1-es főúton kerüljön. Az M0-áson az M3-as felé Gyál és Vecsés között a 36-os kilométernél szalagkorlátot javítanak, ezért a munkaterületnél csak egy sávon lehet haladni. A torlódás meghaladta 3 kilométert. Aztán az M7-esen a Velencei tónál felújítják a burkolatot. A Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. Szintén az M7-esen Budapest felé Balatonkeresztúrnál a 172-es és a 170-es kilométer között a dilatációs szerkezetet javítják, ezért a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Estig marad a változóan felhős idő, a Dunántúlon még előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Holnap már napos, gomoly felhős száraz idő várható. A szél nagy területen megélénkül, ma még erős lökések is lehetnek. Éjszaka 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunától keletre ennél hidegebb lehet. Holnap napközben 13-17 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 39 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kordén, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén. Az FM 105.9-en elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. A folytatásban labdarúgás, hiszen ma este 8 órától Honvéd Zalaegerszeg, holnap este 8-tól pedig Ferencváros Győr mérkőzésekkel robog tovább a MOL Magyar Kupa, méghozzá az elődöntőkkel. Az esélyekkel kapcsolatban Borbola Bence, a Nemzeti Sport munkatársa van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia Bence, köszi, hogy bekapcsolt hozzánk a műsorba, és ne is az esélyekkel kezdjük rögtön, hanem egy picit helyezzük már el ezt a négy csapatot, hogy kinek milyen céljai, vágyai, tervei lehetnek ezzel a Magyar Kupával, hiszen a Honvéd A másodosztályból a feljutásért harcol. A Zalaegerszeg a szezon elejéhez, vagy a bajnokság elejéhez képest valami frenetikus bravúrt elérve, akár még dobogóra is kerülhet a bajnokságban. És hát mellette amolyan cseresznye a tejszínhabon, talán ez a magyar kupa, gondolom én, vagy milyen irányból tényleg kezdjünk el gondolkozni első körben a körben a Honvéd-Zalaegerszeg párosítást illetően.
Sziasztok, jó napot kívánok! Igen, egyébként számomra nem különösebben meglepő, hogy ez a négy csapat jutott el idáig az elődöntőig, maradva a Honvéd és a Zalaegerszeg mai meccsénél. Azért a Honvédot én már kicsit oda venném, ugyan matematikailag, ugyebár még nem harcolta ki a feljutást, de a játéka, a kerete alapján azért inkább NB1-es színvonalat képvisel. És hát még vegyük oda majd azt, hogy a nyáron azért ezt a keretet még alaposan megerősíthetik, hiszen a másodosztályban ugye nem játszhatnak légiósok, viszont az NB1-ben azért erre majd lesz lehetőség, még a magyar szabályt figyelembe véve is. Úgyhogy azért a Honvéd mostani játéka is különösen itt a magyar kupában is szemre tetszetős volt, ne felejtsük ugye, hogy NB1-es csapatokat búcsúztatott. Most
hát rögtön az elején ugye a Debrecen ellen kezdtek idegenben, ami óriási vegyvertény.
Így van, idegenben azért a Debrecen búcsúztatni nagy dolog, most a Diós Győr persze rossz formában van, de mégiscsak NB1-es klub, még legalábbis idén, úgyhogy azért vett szép akadályokat ez a Honvéd, és ami mellette szól az, hogy a Bozsik Arénában rendezik ezt a mérkőzést. Úgyhogy, ha jól tudom, még azért van jegy az esti mérkőzésre, de azért szép számmal lesznek honvéd szurkolók. Az zalaegerszegiek azért nyilván jóval kevesebben, de jó hangulat lesz, és nem tartom kizártnak, bármilyen jó formában is van most az zalaegerszeg, hogy azért ez a Honvéd megszorítja most őket.
Mennyire... Prioritás lehet-e mondjuk az Zalaegerszegnél ugye így, hogy az ő bennmaradásuk teljesen biztos, a kupa inkább a bajnoksággal szemben, ráadásul úgy, hogy a vezetőedzők Tuno Campos játékosként is, segédedzőként, és akkor nem bonyolítom túl a dolgot, valamint vezetőedzőként is. Tehát tényleg minden pozícióban, ami a labdarúgáshoz, kimondottan a játékhoz köthető, belekóstolt és játszott kupa döntőt.
Hát a Honvédnak ebből a szempontból azért könnyebb a dolga, mert ők tényleg ugyebár, ahogy említettem, matematikailag még nem harcolták ki a feljutást, de azért elméletben már ez bőven megvan, és a következő évben már az NB1-ben szerepelhetnek. Az Zalaegerszeg szempontjából azért még jóval élesebb a bajnokság is, hiszen persze a kiesést már régen elkerülték, de itt sokkal valósabb cél az, hogy még akár a dobogóra is odaférhetnek. Hát most ne felejtsük azt, hogy ugye a Győr éppen Debrecenbe látogat, és hogyha a bajnoki címre törő Győr ott nyerne, akkor az zalaegerszegi győzelme már is felugorhatna a dobogóra, és hát nyilván az is azért kecsegtető számukra, hogy egy ilyen rajt után egészen magaslatokig eljutottak, és ha meg tudnák azt a bronzérmet csípni, azért az legalább akkora eredmény lenne szerintem, mint egy magyar kupadöntő. Hát a kupadöntőbe bejutni nagy dolog, de azt azért még meg is kell nyerni, és hát a másodikokra azért nem nagyon emlékeznek a szurkolók, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Zalaegerszeg még a bajnokságot is nagyon komolyan kell, hogy vegye.
Alkalmas-e az ETE kerete arra, hogy kétfrontos háborút vívjon, még akkor is, hogyha ez egy viszonylag villámháború, tehát rövid ideig kell itt most két irányba osztódni, de mind a két irányba kell ezek szerint akkor komolyan figyelnie az ETE-nek.
Így van, most jól mondtad, hogy ez egy ilyen viszonylag rövid időszak, egy ilyen villámháború, úgyhogy ezt azért ez a mostani keret meg tudja ugorni, egy olyat nem tudna már mondjuk, mint a Ferencvárosé volt, hogy húzamosabb ideig, hetekig, hónapokig kellett heti két mérkőzést játszani, arra szerintem a mostani zalaegerszegi keret még nem lenne alkalmas, de egy ilyen feladat legyűrésére azért igen. Hát magam is kíváncsian várom, én az Zalaegerszeget vártam a kupa döntőbe, de egy kicsit azért el vagyok bizonytalanodva, méghozzá azért, mert a Honvéd otthon biztos, hogy nagyon harapósan fog pályára lépni a szurkolói előtt.
Ki szabad-e indulni abból, Bence, vagy jelente az bármit is, hogy az ETE ugye a kupa mérkőzéseit kivétel nélkül oda hazajátszotta, A Soroksár ellen is ilyen vékonyka egy gólos siker a Vasas ellen, a hátrányból fordítva sikerült nyerni a csapatnak, és ez erősíti bennem mindazt, amit te mondasz, hogy a Honvéd odahaza biztos, hogy életveszélyes lesz rájuk. Szóval mutat-e bármit, vagy ez inkább csak ilyen tényszerűen rögzítsük, hogy most egy idegenbeli feladat vár Nonokampos csapatára?
Mutathat, azért igen, az Zalaegerszeg útja azért kicsit döcögősebb volt, valóban, ahogy mondod, volt itt utolsó percekben szerzett továbbjutást érő gól, azért a játék sem volt annyira meggyőző, a Honvéd viszont azért nagyobb skalpokat gyűjtött ebből a szempontból, és hát kíváncsian várom az Zalaegerszegnek azért tényleg megoszthatja a figyelmét az, hogy még azért három mérkőzés hátra van a bajnokságból, és azok mind nagyon fontosak lesznek a számára, de valóban én is úgy érzem, hogy azért a Honvéd, a mostani Honvéd, ami ennyire összeállt most már a bajnokság végére, azért igenis képes lehet arra, hogy ismét borítsa a papírformát, és még egy nagyobb skalpot szerezzen. Hát ne felejtsük, hogy az Zalaegerszeg azért ugye 2023-ban magyar kupát nyert, akkor a döntőt mondjuk azért a másodosztályú Budafok ellen kellett megvívnia, de hát azért alig, ha nem emlékeznek még a városba, hogy milyen érzés az, hogy a magyar kupát elhódítja a csapat, úgyhogy azért lehet, hogy ez is ott van a fejekben, noha a keret azért alaposan kicserélődött azóta.
Na most Bence, ha azt mondod, hogy az Eténél ez a három bajnoki mérkőzés megoszthatja a figyelmet, és nem tudjuk, hogy milyen irányba gondolkodhatnak, vagy hogy ez hogyan hat a csapatra, hát én azt hiszem, hogy ez a három meccs hatványozottan igaz a Fradi, illetve az Eto esetében, hogy itt elképesztő izgalmakat tartogathat még a bajnoki hajrá, és talán nem sértem meg ezzel sem a Honvéd, sem a Zalaegerszeg csapatát, illetve a csapat szurkolóit, hogyha azt mondom, hogy ez a Fradi-Győr párosítás kvázi egy előrehozott döntő itt a MOL Magyar Kupában. Nagyon frissek az élmények, hiszen vasárnap a bajnokságban egy kvázi aranycsatán az Eto nyert odahaza a Fradi ellen. Ebből induljunk ki, hogy a Fradit első körből most a nagyon komoly visszavágás vágya fűthet itt szerdán a Grupa Marinában a győriek ellen?
Hát fél órával ezelőtt beszéltem Tom Rijmakers-szel, ugyebár a Ferencváros belga 25 éves védőjével, és is úgy fogalmazott, hogy azért ez nekik is egy különös furcsa szituáció, hogy ilyen rövid időn belül kell ugyanazzal a csapattal, ugyebár a Győrrel találkozni, és ilyen komoly téttel bíró mérkőzés követi egymást, viszont teljesen más. Ugye a két sorozat a bajnokságban egy múlva ugye alul maradt a Fradi, azért lépéselőnybe került a Győr, de itt a Magyar Kupában én most a Fradit érzem egy kicsit esélyesebbnek, méghozzá azért is, mert a magyar szabály ugyebár nem vonatkozik a Magyar Kupára, úgyhogy én a magam részéről nem lennék meglepve, ha Robi Kín, ugyebár aki többször is kritizálta azért ezt a egyenlőre idén még ajánlásnak számító szabályozást, és azt se tartanám elképzelhetetlennek, hogy a kezdőcsapatot azért úgy fogja összeállítani, hogy bőven lesz benne légiós, én azt se tartom kizártnak, hogyha a kapus kivételével 10 mezőnyjátékos, mint külföldi lenne, de hát majd meglátjuk, az biztos, hogy nem lesz 5 magyar benne.
Mennyire lehet ez prioritás a Győrnél? Nyilván egy profi sportoló nem engedel mérkőzést, hallom lelki füleimmel, nem beszéltem sem Borbé Balázsral, sem más Eto alkalmazottal, hogy persze komolyan vesszük, de most Bence, itt mi beszélhetünk talán nyíltan, vagy nagyon szurkoló vagyok, ha így kérdezem, hogy az én gondolataim abban az irányba mutatnak, hogy a Győrnek ezerszer izgalmasabb és fontosabb a debreceni kirándulás, meg majd a kisvárdai kirándulás, meg a kettő között a Diósgyőr elleni hazai meccs, hogy meglegyen a bajnoki cím, mint sem egy kupa elődöntő most a Fradi ellen.
Ez így van. Én is úgy érzem, hogy bármennyire is fontos egy ilyen kupa elődöntő, és bármennyire is hangoztatják az Győrben, hogy azért ez most egy óriási lehetőség ismét. Én biztos vagyok benne, hogy a fejek inkább a Debrecen elleni idegenbeli mérkőzésre fókuszálnak, még ha nem is teljes mértékig most, de ott van már a fejekben, és hát a sokkal fontosabb meccs lesz szerintem nekik, mint a mostani. Nem azt mondom, hogy elengedi ezt a elődöntőt Borbély Balázs, biztos, hogy egy erős csapatot küld pályára, de azért szerintem a fejekben ott lesz az, hogy a hétvégén egy óriási dolgot vittek véghez, ugyebár hazai pályán ezzel az 1-0-ás győzelemmel a Fradi ellen, és hát most már olyan közelségben van a bajnoki aranyérem, ami szerintem a bajnokság előtt még álomként sem merült föl az Eto'o házatáján, hogy ez most már tényleg dráma lenne, ha innen buknák el. És hát ne felejtjük azt se, hogy 3 forduló van hátra, ez a debreceni lesz azért a 3-ból a legnehezebb a győriek számára, hiszen utána majd még a Diósgyőrt fogadják és utaznak ahhoz a Kisvárdához, azért, ahol azért már a motiváció ugyebár alaposan alább hagyott, ezt Révész Attila is hangoztatta az elmúlt hetekben, ugye a csapat már se kiesni nem tud, se a dobogó közelébe végezni, úgyhogy azt az utolsó 2 meccsét én szinte biztos vagyok benne, hogy megnyeri a győri csapat. A kérdés az, hogy Debrecenben mire lesz képes, mert a Debrecen is hajt még azért a dobogóra, és a Győrnek ezen a mérkőzésen talán még egy döntetlen is elég lehetne ahhoz, hogy bajnok legyen.
Igen, 7 ponttal az Eto'o, 7 ponttal az Eto'o egyébként a hátralévő 3 meccsből, ugye 7-tel az Eto'o bajnok tud lenni.
Így van, szerintem úgy kalkulálnak, hogy Debrecenben még azért egy döntetlen, ha idézőjelbe botlásnak is számítana, még akkor is meg lesz a bajnoki cím. A Ferencvárosnál meg inkább azt érzem, hogy most már azért úgy vannak vele, hogy meg kell nyerni a hátralévő 3 mérkőzés, de azért egyik se érkezik számukra.
Hát sőt, a Fradi sorsolása szerintem ezerszer, és bocsak, közben szólok, ezerszer nehezebb, mint a Győré. Tehát ugye a Paks, Újpest idegenben, Zalaegerszeg otthon.
Hát és ráadásul most ez az Újpest.
Én ott voltam pénteken a Szuszában, amikor elkezdték árulni a jegyeket, akkor ők még nem tudták, hogy mi lesz a győri aranycsatának a vége, de már tapintható volt, meg érezhető volt a várakozás és a felfokozott hangulat, úgyhogy így meg, hogy
hát
mi történt Győrben.
Majd így van, így van most erre a meccsre. És biztos, hogy ott lesz az újpesti fejekbe az, hogy most azért a Fradit alaposan megviccelhetik, és azért távolabb lökhetik a sorozatban, nem is tudom, már 7. vagy 8. bajnoki.
8.
igen.
36. bajnoki, volt, és a sorozatban a 7.
37. lesz.
Lehetett volna, mert vagyis lehetett volna, hát most igen. Ez még nem így tudjuk. Bence, nem akarnak élőadásban vizsgáztatni, tudod, hogy melyik csapat, minden sorozatot figyelembe véve, melyik csapat nyert legutóbb a Grupa Arénában?
Itt a győriek talán.
A győri, így van, január 25-én. Így van, minden sorozatot figyelembe véve, tehát csak azért, hogy ilyen sok...
gólokat is lőttek.
Így van, és hogy nagyon-nagyon sok irányból megpróbáltuk megvizsgálni a dolgot, hogy a győrieknek talán kevésbé lehet fontos. Ellenben, ha van csapat, amelyik pontosan tudja, hogy hogyan lehet nyerni a Grupa Arénában, vagy hogyan lehet nyerni a Fradi ellen, és akkor most hozzátehetjük a hétvégi sikert is, akkor azt meg egyértelműen az Eto'o, és abból az irányból is megközelíthetjük a dolgokat, hogy bármennyire is a Fradi, ugyanúgy, mint hogy az Újpest majd vértészik a Fradi ellen, vélhetően a Fradi ugyanezt csinálja majd az Eto'o ellen a szerdai mérkőzésen, a győriek viszont kvázi, ha nem is tét nélkül, de felszabadultabban léphetnek pályára, hiszen számukra ott van, végigvezettük most a forgatókönyvet, ami a bajnokságban érdekes és izgalmas lehet. Mit jelent számodra egyébként az, hogy ha az Eto'o behúzza a bajnoki címet, és mondjuk a Fradi lesz a kupagyőztes? Kérdezem magyarul, és egyértelműen megérjük-e azt, hogy lesz 2 csapatunk szeptemberben bármelyik nemzetközi sorozat liga szakaszában leánykori nevén főtábláján?
Hát én most jelen pillanatban ezt a forgatókönyvet tartom a legelképzelhetőbbnek, a Győr tényleg.
Megérett arra, alkalmas erre a győri keret?
A játékuk alapján igen. Én úgy láttam, hogy a Ferencváros ellen is rendkívül éretten játszott ez a csapat, látszott, hogy mit szeretnének játszani, rendkívül motiváltak voltak a játékosok, jól működött a taktika, most az, hogy a gól hogy jött össze, vagy milyen körülmények között és vitatták annak a jogosságát, az egy kérdés, de azt az egy gólt azért csak bepréselték, most arról nem beszélve, hogy hány helyzet volt még a Ferencváros előtt is, és a Győr előtt is az első 45 percben ugye a két kapus elképesztő teljesítményt nyújtott, de igenis a játék alapján ez a mostani Győr, ez egészen kiemelkedőt nyújt ezen a tavaszon, és hát Dibusz Dénes is elismerte, hát hogyha hozzák a hátra lévő három meccsüket, akkor el kell ismernie, hogy igenis megérdemelten lesz bajnok ez a győri csapat.
Igen, és még ez egy külön elemzést ér majd meg, hogy a Győr sikerébehez mennyire járult hozzá, vagy mekkora mértékben a Fradi óriási ajándéka, mondjuk a Nyíregyháza elleni hazai vereséggel, vagy az Zalaegerszeg, vagy a Debrecen elleni hazai vereségekkel, mert az, hogy most a Győr ellen oda-vissza, hogy alakultak az eredmények egy kvázi bajnoki döntőben, az már megint egy másik kérdés. Bence, köszi szépen, hogy itt voltál, és beszélhetünk mindenről. Tehát még egyszer rögzítsük a tényt, a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében ma este 8 órától Honvéd Zalaegerszeg mérkőzés, holnap este pedig szintén 8-tól, tehát mind a két mérkőzés 20 órakor indul majd, holnap este pedig a Grupa Arénában Ferencváros Győr találkozó, természetesen mindkét mérkőzést élőben közvetítjük, természetesen Borbola Bencék, a Nemzeti Sport kollégái, Nemzeti Sportos kollégák pedig mind a két mérkőzésről beszámolnak majd. Bence, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. A rövid zenét követően pedig a Nemzeti Sportkörrel megyünk tovább itt a Hazafutásban, maradjanak velünk a folytatásban is.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Sorompó fel, gázpedál lenyom, csak egy út nincs lezárva, ott, ahol fénylik a lábnyomom. Na gyere, kövess, de a lépteid már kiszámítani nem tudom. Akkor a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Semmi se történt volna, én már láttam, hogy az esélyeid összegyűlnek egy csokorba. Aztán meg kidobod, mintha mindig minden téged igazolna. Inkább a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít. Ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Mondom, hogy éj, ne csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból itt el láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, a stúdióban pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport kiváló munkatársát.
Sziasztok!
Kis Tamás, MT, szia Tomi, illetve szia. Rádiós kollégánk Szegő Tibor, szia Tibi!
Sziasztok.
Annyit már most elárulhatok, akik nézik az online közvetítésünket, talán láthatják, hogy Tibi előtt ott vannak a szokásos kis, hát régen úgy mondta ez Fábri Sándor, hogy humorbombonok, ezek inkább ilyen kis statisztikai érdekességek majd, úgyhogy amikre menet közben tudunk reagálni. Ellenben Borbola Bencével ott fejeztük be, labdarúgó MOL Magyar Kupáról beszéltünk, hogy próbáltunk egy picit segíteni a hallgatóknak, hogy eligazodjanak, hogy melyik csapatoknál mi lehet a prioritás. Ugye a Győr, a Fradi-Győr párosítás esetében egyértelműbbnek tűnik, hogy ez a meccs a Fradi számára inkább fontosabb, mint a Győrnek, viszont ugye a ma esti Honvéd Zalaegerszeg mérkőzéssel indulnak majd az elődöntők, úgyhogy Soma, első körben egy picit nézzük már a Honvéd szemüvegén keresztül, hogy mi az, ami a kispestiek mellett szól, illetve utána a Zalaegerszeg szemüvegén keresztül, mi az, ami mellettük szól. Ugye az, hogyha itt csinálsz a mikrofonon, az belehallatszik a hallgatóknak, és ilyen recsegést hallanak, úgyhogy ne kapirgált, kérlek. Szóval mi az, ami az egyik, és mi az, ami a másik csapat mellett szól?
Csak kicsit takarítottam.
Viszont ha a körmöddet csinálod, és a műanyag felületen egy érdes
nem hangot
hoztam,
nem
is.
Hoztam takarító felszerelést, de szóval a Honvéd? Hát a Honvéddal az van, hogy a Honvéd az nekem nagyon tetszett, nagyon sokáig, és nagyon szépen összeálltak, de a Tiszakécske elleni, majd a Kozármisleny elleni hazai vereség azt mutatta, hogy ott valami egy picit megdöccent, megbillent, és a bajnoki cím is veszélybe került.
Van jelentőség annak, hogy bajnoki cím, vagy második helyen jutsz fel?
Idén még van.
Szerintem idén még nincs. Jövőre lesz, hogyha osztályozó lesz, mert akkor az följut, és az osztályozón meg izzadjon a második helyezett. Úgyhogy idén annyira nincs, de azért a klubok számára ez komoly presztízs, úgyhogy még a hátralévő Honvéd Vasas az egy nagy ütközet lehet, főleg így, hogy a Vasas ugye hétfő este vereséget szenvedett hazai pályán a szomszédos BVSC Zugló csapata ellen.
13. és 14. kerület feszült egymásnak.
És tulajdonképpen a két stadion, ez talán az egyik legfontosabb információ, mértani közepén helyezkedem el én. Esténként. Úgyhogy ilyen nehéz.
0-35-55 csapatban.
Mindenki
csapatban. Ki az, aki még Somrához hasonlóan esetleg ott lakik? Na igen.
És nem tudom megmondani, hogy melyik van messzebb. Mind a kettő közel van. És BVSC felelősként kezdtem 1996-ban a nemzeti sportos karrieremet, úgyhogy igazából mindig figyelem a vasutasokat.
96-ban szóval volt a Fradi ellen, amikor az a nagyon-nagyon nagy érdeklődés 40 ezer, 45 ezer nézős?
Akkor volt egy pár hete 45 ezer, igen, és Orosz Feri a létre panyákázta a 11-es, de Zorán Kuntics ellentámadásból befejezte a mérkőzés egyetlen gólját, és az a Ferencváros megnyerte a bajnokságot, és egyszer 128 éve később találkoztam Orosz Ferivel egy amatőr női kézilabda meccsen, ahol mind a kettően szurkolók voltunk, és a hölgyek pedig kézilabdáztak.
Szeretném megmutatni a hallgatókat, hogy a Honvéd Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa mérkőzésből indultunk el, és Orosz Feri is női kézilabda.
Ezt a szembe, hogy megkérdeztem Ferit, hogy 43. percben kiharcolt a Simon Tibor ellen a 11-est, de kihagyta, és a panyánkával létre, és még a szünetig kaptak egy gólt, úgyhogy nem a BVSC vezetett 1-0, hanem a Fradi, és így ért véget az első fél idő.
Imádhatta hogy mi ezt, volt, hogy felemlegetted.
Mi volt a szünetben, és mondta, hogy igazából semmi különösebb, mert egy Gyuri bácsi mondta, hogy nem kell kimenni a második fél időre.
Na Tomi, Somával egy picit elkalandoztunk.
Szóval úgy a Honvéd egy kicsit megdöccent, én ezt gondolom. De aztán azon legeszegre majd visszatérhetünk.
Igen, és a Zetinél, és akkor innen inkább folytassuk egy picit akkor akár vitaindítónak, vagy gondolatébresztőnek, amit Csoma mondott, hogy felettetheti-e ezt a döccenést mondjuk egy ma esti kupa elődöntős siker, és mennyiben számít az bármilyen tekintetben is, hogy az alaegerszegi vezetőedző Nuno Campos játékosként, segédedzőként, vezetőedzőként, tényleg minden létező pozícióban játszott már kupadöntőt, tehát van tapasztalata, és tényleg olyan dolgot visz véghez ezzel az alaegerszegi csapattal, amit egészen addig, amíg nem nyertek a Grupa Arénában, valamikor ősszel, amikor nem tudom, 10-11 forduló után győzelem nélkül álltak, élő ember nem nagyon gondolta, hogy ők a bajnokság végén, akár még a dobogóra is odaérhetnek.
Így van, és azt hiszem két héttel ezelőtt beszéltünk már a Magyar Kupa elődöntőiről, és én akkor nekem akkor inkább a Zalaegerszeg felé, vagy úgy tűnt nekem, hogy inkább a Zalaegerszeg az esélyes, de ebben egy picit elbizonytalanodtam, megmondom őszintén, attól függetlenül, hogy a Honvéd megdöccet, értem a döccenést, amit Soma mond.
Nem olyan jó az ettel, mint a Kozár Mislány?
Most hogy jön ide a Kozár Mislány?
Hogy azt tudod nyerni a Bozsikba.
Ja.
A Dunaszek jó, azt nyert a Fradi ellen, azt utána
nyugodt. Az két meccses volt.
Szerintem nehezebből
induljunk ki. Viszont...
Hetes.
Szerintem nehezebből induljunk ki. Én azt gondolom, hogy mind a kettő, majd nyilván beszélünk a másik elődöntőről is, már itt a felvezetésben említetted, mind a kettő elődöntőn benne van az, hogy egy-egy nagyon jó mérkőzést látunk, és most már inkább azt mondom, hogy a mai is 50-50.
Akkor úgy kérdezem,
azért,
Tomi,
és azért, bocs, amit okay. Most az előbb mondtál, szerintem Kispesten azért most már nagyon ki vannak éhezve a szurkolók is a sikerre.
Oké, okay. Mi újság van Zalaegerszegen? A bajnoki, esetleges bajnoki bronzérem, vagy a bajnoki dobogó fölülírhatja azt, mert hogy nyilván látják, hogy a másik oldalról, vagy a Fradi, vagy a Győr jön, ami nevezzük nevén a gyereket, ez egy rágós falat, akár a Honvédnek, akár a Zalaegerszegnek. Az én állításom az lehet, hogy picit erős, de a Fradi Győr az egy előrehozott döntő, és nem akarom bántani sem a Honvédot, sem a Zalaegerszeget ezzel. Tehát látják. Ellenben, és az Borbola Bence kezdte ezt a forgatókönyvet végigvinni, csatlakozom hozzá. Mi van akkor, hogyha a Győr nyer a hétvégén Debrecenben, a Zalaegerszeg megnyeri a saját bajnokiát, már is dobogóra ugrik. Tehát, hogy így nézve ezt a dolgot, mennyire fontos. Milyen ez a Zalaegerszeg számára? Én azt gondolom, hogy mind a két elődöntőben a hazai csapat számára, hogy mondjam, nagyobb kihívást, vagy fontosabb, hogyha mindenáron súlyozni akarnék, mind a két elődöntőben a hazai csapat számára szerintem ez nagyobb prioritás lehet, mint a vendég számára.
Alapvetően lehet, hogy igazad van, és az alapvetéssel nem is nagyon akarok vitatkozni, de azért a bajnoki dobogó, az persze jól mutat, meg nagyon jó ugye a nemzetközi kupa szereplés lehetősége szempontjából, egyébként a kupával is ki lehet oda kerülni, de mégiscsak, hogyha esélyed nyílik arra, hogy egy trófeával zárt a szezon, tehát hogy legyen valami, mert ugye egy bajnoki bronzén persze az is szépen csilloghat, meg valóban én sokat dicsértem az Alegerszeget, és ezt változatlanul megteszem, hogy tényleg nagyon látványos, szórakoztató, közönség szórakoztató, jó játékot játszanak, nekem tetszik a ami Zalaegerszegen van, tehát maga a futball, maga a játék, hogy ők hogy gondolnak, azt nyilván, gondolkodnak, azt nyilván nem tudom, de szerintem itt mind a négy csapat szem előtt azért mégiscsak egy megnyerhető trófea lebeg, és hát annak ugye egy kupagyőzelemnek azért van egy kézzelfogható
a szószoros értelmében egy
szószoros értelmében egy kézzelfogható valami, amit aztán fel lehet emelni a magasba a végén.
Tibi,
hogy rágos falat nyilván mondjuk a Fradi a döntőben, de tehát az ETA idén kétszer megverte a Fradit kettőből.
Sőt, nyerni tudod Győrben is, tehát, hogy egyébként miért ne, de ettől függetlenül nem tudom, szóval, hogy azért ez nekem még mindig ebbe az irányba mutat, amit mondtam, kíváncsi vagyok, hogy Tibi...
Ezért inkább elengeded ezt az elődöntőt?
Nem engedem el az elődöntőt, kíváncsi voltam a véleményetekre, én is mondtam a sajátomat, ütköztetjük, a hangadók rangadója erről szól.
Hat éve rendezik a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjét, és mind a két csapat nyert már egy magyar kupát. A Honvéd is, meg az Zalaegerszeg is. Honvéd ugye 20-ban, ha jól megszám, a Mezőkövesdet verte, a Zalaegerszeg pedig 3 évvel később a Budafokot verte. Tehát, hogyha valaki egy kicsit ilyen lekicsinlően tekint arra, hogy most ez két ilyen nem annyira jó csapat, annak ez az egyik mondandóm. A másik viszont, hogy az Zalaegerszeg sokkal könnyebb úton jutott el idáig, mint a Honvéd, mert hogyha megnézzük akkor a Vásárosnamenyt, a Budafokot, Vasast,
most az Zalaegerszegről Naményba elutazni az az országnak, az, tehát ennél nagyobb átlót nem tudsz rajzolni Magyarországon. Szóval a könnyű útról csak ennyit egyébként, hogy az hideg élelemmel is kettő nap egyébként.
A Honvédnak pedig többek között a Debrecent kellett kiverni.
Ráadásul idegenben.
És a Diósgyőrt. Mondjuk a Diósgyőr az egy másik fejezet, amit nem pontosan értek, hogy mi történt ebben a bajnokságban. De én azt gondolom, hogy igaza van Tominak abban, hogy egy magyar kupa győzelem az jól tud mutatni egy olyan klub múzeumában, akik adott esetben harmadik, negyedik helyen végeznek a bajnokságban, és bár mind a kettő lehet nemzetközi kupát érő, a kupa győzelem biztos, a helyezés majd meglátjuk, hogy lehet-e mondjuk egy negyedik helyezés, véletlenül lehet. Úgyhogy ha nemzetközi kupában gondolkodnak, akkor szerintem ez fontos meccs ez a mai.
A Ferencváros is nyert már a Puskás Arénában, úgyhogy az a kérdésem a statisztikai humorbombon, hogy az Eto mikor nyert magyar kupát legutóbb?
Hát szerintem Verebes korában, nem? És még akkor még Magyar Népköztársasági kupát.
Előtte, 79-ben.
79?
84-ben kikaptak, meg 2009-ben is, meg 13-ban is voltak döntőben, de mindig kikaptak, úgyhogy 79 óta Győr nem nyert.
Na és pont
a Puskás Arénában viszont már a másik három, igen.
Na de pont akkor, amit most mondasz, hogyha van egy ilyen lehetőséget, hogy 79 után karnyújtásnyi közelségbe kerülhet, és ráadásul lépéselőnyben vagy a bajnokságban, már pedig lépéselőnyben vagy, akkor egyébként az milyen reakciót válthat ki, akár Borbé Balázsból, akár a játékosokból, mert ha igaz, vagy elfogadom a saját elméletemet, már pedig én amellett érveltem, hogy mind a két párosításban inkább a hazai csapat. Nem akarok, de tényleg viccen kívül kérdezem, tehát úgy, hogy a Győr lépéselőnyben van. Mindenféle komolyabb izgalom és divatos szóléve teher vagy nyomás nélkül jöhetne a Grupa Marénába. Egyetértünk-e azzal, amit mondtam első körül, ezt tisztázzuk, hogy előrehozott döntő a Fradi Győr.
Igen.
Párosítás.
Az abszolút igen, de én szerintem nem biztos, hogy teher nélkül, meg nyomás nélkül, mert azért, hogyha ezt a gondolatot tovább fűzzük, amit most elmondtál, akkor tulajdonképpen néhány meccs választja el Győrt, meg a várost attól, hogy igazi futball karnevál legyen, vagy nem tudom, tehát hogyha itt összejön egy bajnoki cím, és mellé egy duplázás, azért az óriási siker lenne szerintem.
Tomi, akkor hadd kérdezzek közben, ez a győri keret megérett már most arra, hogy a játékosok feje ne Debrecenbe járjon, vagy Debrecen felé járjon, hanem csak és kizárólag most a holnap esti meccs legyen a fejekben. Tudom, profi labdarúgók, tudom, a következő feladatra koncentrálnak, ezt mind tudom, ezt elmondják ők, mi itt ebben a körben talán egy picit beszélhetünk egyszerűbben, vagy őszintébben, vagy nyíltabban. Alaptalan az én felvetésem, hogy lehet, hogy ők már egy picit Debrecen irányába gondolkodnak?
Szerintem
hiszen azon állvadjuk inkább kvázi a bajnoki címük,
nagyon
hiszen
fontos.
Ha nem kapnak ki, ugye nekik 7 pont a hátra lévő 3 meccsből 7 pontra van szükség.
De Kisvárdán is kikaptak. Igaz, hogy ott vezettek 2-0-ra, és ott egy erős játékvezetői tévedés fordította meg a meccset, ott egy abszolút elmaradt egy nyilvánvaló kiállítás kisvárdai oldalon, és rögtön a ki nem állított játékos gólpaszt adott, és az lett 2-1, és végül a kisvárda fordított, ami a kiállítás van, akkor szerintem a Győr azt a meccset megnyerte volna, úgyhogy ott szerintem rossz élményei vannak az Etónak. Én is azt gondolom, hogy a Debreceni meccs a legfontosabb az Etónak ezen a héten, de és utaltak is erre, hogy lesz frissítés. Nyilván vasapi mérkőzés olyan intenzitású volt, igénybe vette a csapatot, hogy hétfőn ugye pihenő, ma kicsit mocorogtak, de már lehet, hogy... És akkor holnap még, hogyha egyáltalán eljutnak szegénykeim Budapestre, mert ez ugye nem könnyű most.
Jó volt, vasárnap este simán jöttünk az M1-esen, úgyhogy
hát azért, nem... Igen, én is egyébként simán jöttem, de azért volt menni simább. Meg igen, nem könnyű most az utazás. De és akkor még utána majd még Debrecenbe is el kell nekik menni, az sincs közel, úgyhogy de például, ha ott van Megyeri Balázs, vagy ott van Claudio Bumba, aki ugye mostanában csak a padon van, vagy ez a Piscsúr nevű csatár. Én azt gondolom, hogy azért vannak olyan minőségi cserejátékosok a Győrben, akikkel frissítheti majd a csapatát Borjai Balázs, és még mindig komolyan veheti a kupa mérkőzést. Úgyhogy...
Szemennyi kétségem sincs, hogy komolyan fogják venni, csak hogy...
De biztos lesz változás.
Fradiban kapusposzton kívül lesz a magyar a kezdőben?
Nem.
Tomi?
Én is inkább arra hajlok, hogy nem.
Tibi?
Nem, hát nincs az az ajánlás a Magyar Kupában, mint ami van a Fizzligában, tehát én szerintem 10 külföldivel kezd Robi King.
Barbara Bencének is feltettem a kérdést, igen?
Hogy a magyar játékosok miatt nem lesz bajnok a Fradi, hanem lesz bajnok a Fradi?
Ez, szerintem Révész Attila és Robi King a nagy harcosa sem. Ennek a kérdésnek.
Hát azért nem lesz bajnok a Fradi, mert kikapott otthon a Nyíregyházától, a Zalaegerszegtől, a Debrecentől, most az, hogy az Etótól kikapott...
A Dior Győrt nem verte meg, a Puskást nem verte meg, igen, ősszel.
Tehát az, ősszel és rengeteg semmit hazai. Az íg egyet a világon egy ezred milliméterrel nem lesz vékonyabb a Győr sikere, vagy kevésbé értékes a sikere, hogyha 2013 után újra bajnok lesz, de tényszerűen én azt hiszem, hogy ezt rögzíteni kell, tehát hogy a Fradi óriási ajándékot ezüstálcán aranymastival kínálta ezekkel a meccsekkel.
Bencinek... Ami a magyar labdarúgás történetében mindig egy alap volt, hogy az üllői úton
igen. Ott nehéz pontot szerintem. Bencinek is feltettem a kérdést, nektek is hadd címezzem. Én nagyon régóta várok már arra, hogy legyen 2 magyar csapat ősszel a ligaszakasznak hívják most már a bármelyik európai kupasorozat lánykori nevén főtábláján. Ha és amennyiben az a forgatókönyv, ahogy most állunk, aminek van nagy valószínűsége, vagy realitás, hogy a Győr bajnok, én hozzáteszem azt, mint forgatókönyv, hogy mondjuk a Fradi eljut a kupa döntőig, és megcsinálja a kupa győzelmet. Lesz-e 2 csapatunk ősszel? Ez a Győr és a Fradi hozzá, úgyhogy nem a BL-ből indul, vagy BL selejtezőből, mert ugye kupa győztesként tudna indulni az Európa Liga selejtezőből. Szóval lesz-e 2 csapatunk a főtáblán, liga szakaszban?
Ha röviden kell válaszolni, akkor azt mondom, hogy lehet. Ha hosszabban, akkor visszatérve egy picit a 2 ezelőtti kérdésedre, indulnék onnan, hogy amikor a Győr a konferencia liga főtáblájáért játszott a Rapid Wiennel, talán még emlékeznek rá a hallgatók, akkor igazából, hogy nem sokon múlt az.
Picin, nagyon-nagyon picin.
Tényleg nagyon picin múlt, és abszolút felvett. Most persze lehet mondani, hogy a Rapid Wiennek egyébként gyenge szezonja volt, meg hogy ott voltak gondok, de felvette egy osztrák élvonalbeli csapattal a versenyt, és abszolút nem volt esélytelen. Ráadásul előtte, ha jól emlékszem, AIK Stockholm. És
így van.
Tehát szintén neves csapatokat búcsúztat. Na most ez a Győr, ez azóta, amióta én... például ezt a bécsi mérkőzést tudósítottam, vagy ezt a párharcot tudósítottam, én úgy látom, hogy ez a Győr, ez azóta erősödött, tehát visszautalva arra, amit kérdeztél, hogy megérette már ez a keret, nyilván ezt nem lehet kijelenteni, hogy igen vagy nem, majd az eredmények
de jó, igazán, jó esélye,
de
igen.
Az látszik, hogy jó irányba halad a dolog. És könnyen el tudom képzelni, akár amiatt is, amit Soma felsorolt, hogy van azért bőven minőségi cserejátékos, akivel lehet rotálni a keretet, hogy ez a Győr képes arra, hogy tényleg nagyon sikeresen zárja ezt a szezont, hiszen itt tulajdonképpen néhány mérkőzésről beszélünk. Ha már eddig eljutottak, ugye eddig nagyon sok meccset megvívtak, nyilván ebbe volt 1-2, ami nem úgy sikerült, de a nagy többsége az azért úgy sikerült, hogy megágyaztak maguknak egy bajnoki címhez, és egyébként ott vannak a kupa elődöntőbe. Ha ez a keret együtt tud maradni a nyáron, és egyébként mondjuk úgy lesz a forgatókönyv, ahogy te vázoltad, akkor, és ezért mondtam azt, hogy lehet, akkor szerintem jó eséllyel lehet egy kedvező sorsolással, meg egy jó felkészüléssel az, hogy végre bekövetkezzen az, amit már tényleg sokan jó ideje várunk, hogy 2 főtáblás csapatunk legyen.
Hát meg előttünk van egy átigazolási időszak.
Ha már átigazolási időszak, maradjon Tibi, nálad a szó. Tomi ott úgy fejezte be, hogy együtt maradt a csapat. Ugye téren azért pont a Fradi próbálkozott a Győrből szemezgetni, és senkit nem tudott elhozni. A nyár ilyen szempontból megint egy kérdés lesz. Együtt tudják-e tartani szerint egy Győrben ezt a csapatot?
Egyel visszalépnék. Az a kérdésem, hogy érdemes volt-e Varga Barnabást és Tóth Alexet eladni télen? Mert abban a pillanatban, abban a helyzetben, amiben most van a Ferencváros, elképzelhetőnek tartom, hogy hiányzik néhány gól, amit Varga Barnabás szerzett volna, illetve néhány olyan szabadrugás, indítás, ami Tóth Alextől jött volna. Úgyhogy ez egy kérdés. Nyilván már anyagi okai is vannak, nyilván a játékost is szerették volna, játékosokat is szerették volna azzal segíteni, hogy nem törik meg a pályafutásuk ívét azzal, hogy azt mondják, hogy nem, majd csak nyáron. De én szerintem elég sok ferencvárosi szurkoló fölteszi most azt a kérdést, hogy el kellett adni őket. A másik, hogy a Ferencváros nem tudott a Győrből.
Szerintem mindenképpen.
És nem hiányzik Varga Barnabás néha gólja?
De, de mindenképpen. A Varga Barnabás annyira menni akart, hogy, hogy lehet, hogy semmennyi gólt nem rúgott volna, hogyha itt marad.
Én is azt gondolom, hogy el kellett adni.
Ha meg egy Premier League-be hívnak egy magyar fiatalt, azt meg ugyanúgy kötelező eladni.
És egyébként, amikor a Ferencváros eladta, akkor szerintem pontosan tudták, hogy ennek ez lesz a következménye.
Persze. Soma, viszont akkor ha már te ragadtad magadhoz a szót Tibi kérdése után, marad-e Robi Keane a Fradi vezetőedzője?
Hát ez is egy jó kérdés, hogyha nem lesz bajnok a Fradi, és mondjuk a kupát sem nyeri meg, és minden nap cikkeznek róla, Nagy-Britániában, különböző csapatokkal.
Van hasonlóság közte és Csercseszov között?
Mármint milyen szempontból? Hát mondjuk, külsőre kevés.
Mondjuk olyan szempontból, hogy Csercseszovval ugye a Fradi megnyerte annak idején az Európa Liga csoportját, körülbelül 20 ponttal vezetett már ősszel, viszont jött egy olyan tavasz, ami teljesen értelmezhetetlen volt a Fradi szintjén, és az egész csúcsosodott a Klaksvik elleni selejtezős buktával. Most Robbie Keane végrehajtotta azt, ami segítsetek, mikor 74-ben volt legutóbb, ugye, amikor tavaszi párharcot tudott nyerni a Fradi, remélem jól mondom.
75,
szóval, hogy tehát tényleg költői túlzásra mondom, 100 év után, vagy 1000 év után újra tavaszi párharcot nyert a csapat, eljutott nemzetközi porondon, elképesztően jól nézett ki, viszont nem lesz bajnok, és lehet, hogy nem lesz kupagyőztes sem. Ilyen tekintetben kérdezem, hogy van-e hasonlóság.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és azért azt is figyelembe kell venni, hogy azt is, arra is választ kell kapni nyilván a Ferencvárosnak, meg a komplett magyar labdarúgásnak, hogy milyen körülmények között várhatják a következő idényt, milyen költségvetésre tervezhetnek. Mondom, lehet arról hallani, hogy ugye most a Celticet leginkább, hogy csábítják nagyon, és nyilván, hogyha az edző is kap egy olyan ajánlatot, vagy egy olyan lehetőséget, akkor elgondolkozik. De az, hogy a Fradi megköszönje neki a munkát, abszolút erre is van esély, mert ugye 7 bajnoki cím után...
Csavar a történetben Borbé Balázs Győrből Ferencvárosba kerülésére?
Visszakerülésére.
Úgyhogy legjobb tudomásom szerint Hajnal Tamással kifejezetten jó kapcsolat a tápon.
Igen, szerették őt a Népligetben, ő is jól érezte magát, és...
Vagy ez már túl sok, túl konteós irányba mentem el, amikor ilyen csavarokat forg, vagy egyiket fordítom a másikba?
Ezt nem tudom pontosan, hogy van az edzőnek a szerződése, hogyha szabaddá válik, szerintem őt is érdekelni a Ferencváros, de a Ferencváros mindenképpen érdeklődik iránt, ezt lehet tudni. És valóban vannak személyes benyomások, de itt a legfrissebb, itt valóban azt lehetett érezni, legalábbis vasárnap este nekem ez volt a benyomásom, hogy nézve a két csapatot, hogy az egyiken abszolút lehet érezni az edzői jelenlétet, az edzői munkát.
A másikon is lehetett, de csak a negyedik játékvezető éreztem a leginkább.
A másik csapat játék az sokkal esetlegesebbnek tűnt egyébként. Nekem volt egy ilyen benyomásom, hogy végig az Eto tűnt jobbnak, és az Eto volt közelebb a gólhoz, és abszolút szerintem megérdemelten. Abszolút a nagy helyzetek alapján 25. percben 3-0 az Etónak, akkor szerintem a Fradi egy szót se szólhatott volna. Nem nagyon volt kitalálva a Fradinak a támadójátéka.
De ha fél idő 3-3, akkor meg az Eto se szólhatott volna egy szót se, nem?
Hát egy igazán komoly helyzete volt talán a Fradinak.
Hát ennél szerintem több, de most
nem vasárnap. Az a Kovácsevics. Olyan, mi a Kovácsevics szembe a kapuval, olyan az Etónak volt 3. És Dibusz tartott a meccsben a Fradit.
Abban nem vitatkozunk, de szerintem a vasárnapot már lerágtuk egyébként, úgyhogy
elképzelhető. Ha el tudják hozni a Borbé Balást, akkor elképzelhető, hogy megköszönik Robinak.
Tomi? Ebben elég sok minden benne volt. Igen, neked ez túl konta, ugye
nem,
is volt.
Nem, egyáltalán nem. Tehát értem a gondolatot, illetve nyilván persze érdeklődnek, meg nyilván zajlanak ilyen jellegű egyeztetések.
A kérdés az, hogy te kirúgnál, de most? Ha nem bajnok a Fradiért, nem kupa győztes.
És nagyon azért jó Soma kérdése, mert ugye Csercseszov esetében is erről beszéltünk, hogy lehet Kubatov Gábor a kígyót békát kiabálni, de amikor ott ülsz az elnöki székben, és van valaki, aki megcsinálja neked a csoportgyőzelmet, akkor még ugye csoportok voltak az Európa Ligában, 20 ponttal vezet ősszel, látod, hogy a tavasz borzasztó rossz, és egyébként látod, hogy nem működik valami. A szezon végén megmered azt lépni, hogy fogod és megmutatod neki, hogy Stanislav, arra van az ajtó, mehetsz innen, amerre látsz.
Ezt nem tudom, nem akarok a Csercseszov éráról beszélni, mert most ugye a Robikin éráról beszélünk.
De van hasonlóság, nem Tomi, vagy nincs hasonlóság?
Hát,
van.
Van. Némi hasonlóság van, igen. De ugye, nem tudom, én végig mentem a Fradival ezen az Európa Liga menetelésen ebbe a szezonba, és ugye rengetegszer volt lehetőség Robikinnel.
Nagyon rossz úmen vagy, mert Nottinghamben egyszer nem, talál, nem láttalak,
és oda pont nem.
Pont nem jól alakult.
Igen. De hát drágában már én sem tudtam csodát tenni, hogy tegyük egy idézőjelesen ezt a dolgot. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Robikinnel azért elég sokat lehetett beszélgetni, és nekem alapvetően az ő munkássága, meg az ő szakmaisága, meg a hozzáállás az abszolút szimpatikus, szerintem nagyon jól illett a Ferencvároshoz. Az egy másik kérdés, hogyha mondjuk a bajnoki cím és kupatrófea nélkül, tehát semmit nem nyernek, akkor nyilvánvalóan egy ilyen klubnál, ez valószínűleg minden más országban is így van, hogy egy ilyen tradíciókkal rendelkező klubnál valamit lépni kell az elnöknek, tehát ilyen szempontból nem lennék az elnök úr helyébe, nem egy könnyű döntés, de szerintem Robikin tett sok olyan jó dolgot, ami miatt ezt azért sokszorosan át kellene gondolni, miközben egyébként meg aztán jön a következő dolog, hogy őnek is lehetnek egyébként tervei, kaphat olyan ajánlatot, jöhet bármi Angliából, Skóciából, bárhonnan, ami neki előrelépés, és egyébként szívesen elvállalná, és aztán utána, hogyha esetleg ő valamilyen oknál fogva távozik, és Borbély Balást egyébként meg tudja győzni a Ferencváros, hogy jöjjön, na akkor kanyarodok vissza az előző témánkra, mert akkor nem biztos, hogy két csapatunk lesz a főtáblán az európai kupákat tekintve.
Tibi, csendes szemlélője voltál az elmúlt 10 percben az eseményeknek, úgyhogy kérlek, a hátralévő hírekig hátralévő 3 perc csak és kizárólag a tiéd.
Ötödször lett zsinórban bajnok a Ferencváros, amikor Orosz Pál volt a vendégem a Sportrádióban, és azt mondta, hogy föl kell készülni arra a pillanatra, amikor ez a sorozat majd megszakad, és elképzelhető, hogy ez az az idény, amikor ez a sorozat megszakad. Az fura, hogy a szurkolói oldalakon találok olyanokat, hogy szerintük Robikin túltolja ezt a szereplést, hogy hazai pályán minden egyes gólnál ugyanabba az irányba fordul, hogy az ötödik játékvezetőt gyakorlatilag nem hagyja élni. Még valaki azt is felhozta, hogy olyan, mint egy láma, tehát olyan mennyiségű folyadéktól szabadul meg egy mérkőzés alatt, amit visszapótolni lehetetlen, hogyha érted, mire gondolok, és azzal is támadják, hogy nem tudja, hogy mit akar. Tehát van egy nagyon értékes kerete, amelyet sokkal jobban, praktikusabban, eredményesebben lehetne felhasználni, hogyha ő neki volna olyan gondolata, amellyel ezt meg lehetne valósítani, ezzel támadják a szurkolók. Érdekes, hogy amikor ment a szekérés versenyben volt minden fronton a Ferencváros, akkor nem támadták ezzel, most hirtelen ezek a vélemények, gondolatok előjöttek, de az edzősors az ilyen. Tehát én nem csodálkoznék egyik verzión sem, tehát azon sem, hogyha ő elfogadná egy angol élcsapatnak az ajánlatát, és azon sem, hogyha mondjuk bajnoki cím és kupagyőzelem nélkül végez a Ferencváros, akkor megköszönnék az ő munkáját, és azt sem zárom ki egyáltalán, hogy Borbély Balázs lehet az utóda.
Ha te lennél klubvezető, a te döntésed mi lenne?
Hát meg kéne néznem a szerződését, amit én írtam alá, ugye? És nem emlékszem most hirtelen, hát, hogy mit írtam
bele. Hát itt az asszisztenset cserésben, de mindjárt előkeresésbe.
De hogyha az van benne, hogy ő neki mondjuk 2030 június 30-áig szól a szerződése, és a hátralévő időt még ki kell neki fizetnem.
Egy évet kell a törvények szerint.
És mi van akkor, ha az van a szerződésében, hogyha nem vagy bajnok, akkor egy oldalúan módosítható?
Hát az már...
Hogy írtad alá ezt a szerződést, Tibi?
Azért mondom, annyi szerződést írtam alá az elmúlt egy évben, nem emlékszem. De hogyha az van benne, hogy se bajnoki cím, se magyar kupa, akkor el lehet őt bocsájtani, akkor nem gondolkodnék. De hogyha, hát én nem tudom pontosan mennyit keres, lehet, hogy 100 000 forintnál többet keres havonta. Valószínűleg az az egy
milyen
év is, amit
ki kell... jelöltél meg?
Az egy év, amit ki kell neki fizetni, az is több kettőnél. Úgyhogy meggondolandó, de a Fradi jövője szempontjait kellene szem előtt tartani, és nem feltétlenül a mentális gondolatokat, meg az anyagi érdekeket.
06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Szegő Tibor úr, minden egyes szavával egyetértek, jött egy ilyen SMS Tibikém az összefoglalódra, bár a szerződésed...
Anyukám hallgatja. Anyukám mindig hallgatja.
16 óra 30 perc a pontos idő, bárkinek van véleménye, nagyon szívesen látjuk, vagy várjuk, tehát még egyszer mondom, 06 30 55 55 605, Magyar Kupa, Fradinak a jövője, Etónak a jövője, akár a Honvéd, akár a Zalaegerszeg vonalon is lehet gondolkodni, az viszont biztos, hogy mi nem gondolkodunk tovább, mert a műsor ajánlott követően a legfrissebb hírek jönnek, és innen folytatjuk majd a Sportkört Somogyi Zsolttal, Kis Tamással és Szegő Tiborral.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szerződést hosszabbított Miglen Roland Szegeden. Csak nem 700 ezer autós nem fizette még be a gépjárműadót. Holnap már többnyire napos idő várható. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Elődöntőbe jutott a 97 kg-os szőke Alex a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Miután végig dominálva, 5-1-re legyőzte török ellenfelét a negyed döntőben. Bánca István a 72 és Lévai Zoltán a 82 kg-os súlycsoportban viszont kikapott a legjobb 8 között, és már csak a vigaszági folytatásban bízhat. Szerződést hosszabbított Mikler Rolanddal a Szeged. A férfi kézilabda NB1-ben szereplő klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy rutinos kapusa 2027. június 30-áig biztosan a játékosa maradt. Németországon belül vált klubot Bartuc László. A magyar férfi kézilabda válogatott kapusa a Melsungentől a Wetzlarhoz igazolt, függetlenül attól, hogy a csapat az idény végén kiesik-e az élvonalból. Jelentette be a német élvonalbeli bajnokságban jelenleg kieső helyen álló klub. Szettelőnyről kikapott Udvardi Panna a madridi salakpályás tenisztornán. A magyar játékos 0-6-6-3-6-2-re veszített olasz ellenfelével szemben a selejtező második fordulójában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma tartják a barátságvezetők műszaki tesztjét, ami, ha jól sikerül, csaknem 3 hónap leállás után holnap ismét érkezhet olajszállítmány Magyarországra és Szlovákiába. Erről ír a nemzetközi sajtó. A napokban a leköszönő és a leendő magyar miniszterelnök is arra szólította fel Kijevet, hogy mielőbb indítsák újra a tranzitot. Közben Moszkva közölte, Oroszország bármikor kész újraindítani az olajszállítást a barátságvezetőiken, ha Ukrajna lehetővé teszi a tranzitot. Szlovákia továbbra is együtt akar működni Magyarországgal az energiabiztonság terén, közölte a szlovák miniszterelnök azután, hogy telefonon egyeztetett Magyar Péter leendő kormányfővel. Robert Fico hangsúlyozta, elsősorban a barátság kőolajvezeték újraindításával, illetve az uniós szankciókkal kapcsolatos magyar álláspontról próbált tájékozódni. Közösen dolgozik majd a Tisza kormány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődéséért, közölte Magyar Péter, miután tárgyalt az RMDSZ elnökével. A leendő magyar miniszterelnök jelezte, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, ugyanakkor a támogatások kapcsán az átláthatóság alapvető elvárás. Hozzátette, az utóbbi évtizedben kapott támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. Csak nem 700 ezer autótulajdonos nem fizette még be az éves gépjárműadóját, már a határidő múlt szerdán lejárt, mondta a Kossuth Rádióban a NAV kommunikációs vezetője. Inzmeier Szilvia emlékeztetett, a határozat készhezvételének dátumától számított 30 napon belül, míg késedelmi pótlék nélkül lehet befizetni az összeget. Hangsúlyozta, az érintettek a NAV honlapján elérhető gépjárműadó kalkulátorban tájékozódhatnak az összegről. Kevésbé ismert magyar szőlőfajták boraiból tart nagy kóstolót a régi magyar szőlőfajtákért egyesület csütörtökön a budapesti Szent Angéla gimnázium aulájában. Ezúttal több mint 20 kárpát-medencei pincészet boraival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Kóstolhatnak például csókaszőlőből, laskából, tihanyi kékből, góhérból vagy bakatorból készült borokat. Ismét ingyenes veteránjármű kiállítást tartanak hétvégén Esztergomban. Több mint 100 veteránjármű, rendőrségi helikopter és motorcsónak várja az érdeklődőket. Látható lesz például Kádár János utolsó Mercedese, valamint a legújabb Suzuki modellek is a Nagy Duna sétányon. Fellép mások mellett DJ Dominik, valamint Oswald Marika is.
Közlekedés.
Az M3-ason Mogyoródnál zajlanak a burkolatfelújítási munkák, a 20-as és a 26-os kilométer között a főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel. Útszűkület mellett dolgoznak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Estig marad a változóan felhős idő, a Dunántúlon még előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Holnap már napos, gomoly felhős, száraz idő várható. Éjszaka 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunától keletre ennél hidegebb lehet. Holnap napközben 13-17 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör, a stúdióban Somogyi Zsolt, Kis Tamás és Szegő Tibor. SMS-ben is, Facebookon is mindenféle irányból jött többféle felvetés, kezdjük az SMS-sel, 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Na most akkor mi van azzal, hogy nem kell magyar edző? Kérdezi Gábor. Vélhetően nem Kubatov Gábor, mert ő mondta azt, hogy nem szeretne magyar edzőt, és a klubnál vagy a csapatnál magasabban jegyzett. Ugye aztán talán így fogalmazott, edzőt szeretne a csapat élén.
Szerintem Borbé Balázs ebben az idényben, meg az előzőben is bebizonyította, hogy magas polcos, és nem feltétlenül tényleg az útlevél számít. Úgyhogy én el tudom képzelni Borbé Balázst a Ferencváros kispadján.
Mondjuk Szabó István is néhány éve bebizonyította, hogy magas polcos, és most melyik csapatnak is az edzője?
Ú, de jó a kérdés.
Igen. Az van, hogy szerintem az nem feltétlenül szabad így kijelenteni, hogy nem kell magyar edző, csak hát nyilvánvalóan ugye ez egy edzőt mindig az eredményei, meg az eredményessége ítél meg, és most persze nem magyar edzőről fogok beszélni, de mondjuk itt az előbb beszéltünk Robi Kínről, amikor őt idehozták a Ferencvároshoz, akkor ugye én is megnéztem, hogy eddig edzőként mit alakított, játékosként nyilván emlékeztem rá, főleg a Tatnemesi idejéből, mert akkor nem nagyon kedveltem, de ez azóta változott. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy ugye neki volt egy izraeli talán bajnoki címe a Maccabi Tel Avivval, és nagyjából ennyi volt az edzői előtörténete, ami ugye most lehet mondani, hogy hát jó, de hát Izraelben...
Sztankovicsnak mi volt az előélete annak idején?
Annyi gólt rúgott a Milánnak, Inter Milán meccseken, hogy
ugye?
Én mindig Interes pólóba mentem, sajtot elkezdődött, és néha megjegyezte, hogy szép póló.
Megint jön a játékos mond. Igen, de hát edzőként,
ugye? Edzőként viszont kéne meccset nyerni.
Szóval, hogy utána aztán, tehát van olyan, amikor kineveznek egy edzőt, és nem feltétlenül értjük, hogy miért, aztán utána az eredmények vagy az eredményesség megítéli. És egyáltalán nem kizárt, hogy van a magyar edzők között is, sőt, biztos, hogy vannak nagyon jó szakemberek, csak hát ugye volt egy időszak, hogy voltak olyan kevésbé eredményes időszakok, ami alapján valaki dönthet úgy, mondjuk klubelnökként, hogy ő nem szeretne magyar edzőt alkalmazni.
Hát a legészségen Debrecenben ez meg bejött. Igen. Ebben a szezonban.
Nézzük a felvetéseket. Vargát és Tóthot muszáj volt eladni, bárhogy is nézzük. Ugye ez még az előző részben volt, Tibi felvetésére jött, ugye ez már Facebookon. De ha már nem sikerült őket pótolni, legalább Pesicset illett volna megtartani.
Igen.
Nagy levegő után egy határozott igen.
Nem, én megmondom őszintén, nyilvánvalóan nem vagyok arra predesztinálva, hogy én megítéljem a Ferencvárosnak az átigazolási politikáját, biztos, hogy megvannak minden döntésnek megvan a maga oka, és nem akarok egyetlen egy játékost se bántani, de éppen itt a szünetben beszéltünk róla, és mondtam nektek. Én megmondom őszintén, hogy nem igazán értem Kovácsevicsnek a leigazolását, legalábbis az alapján, amit azóta láttam tőle, amióta itt van a Ferencvárosban, és hogyha ilyen tekintetben nézzük, akkor azért Pesicstől sok mindent kaptak a fradi szurkolók, meg ez a klub, meg ez a csapat. Lehet, hogy az egy jobb irány lett volna, hogyha őt megtartják, tehát ezzel a felvetéssel, ilyen szempontból együtt tudok élni, vagy egyet tudok érteni. Aztán majd lehet, hogy nem tudom, jön Kovácsevics, és berúgja a kupa döntőbe a Ferencvárost, ott meg dupláz, és ezzel nyeri meg a Ferencváros a kupát, tehát bármi megtörténik.
Következő üzenet. Vargával és Tóthtal jött a 4 hazai vereség ősszel. Pont, pont, pont. Na ugye, tehát, hogy egyébként az utolsó felvetés is teljesen jogos, és annyira áll a lábán, hogy nem hogy vitatkozni nem lehet vele, hanem tényszerű megállapítás.
Jó, de hát ők is emberek, tehát hogy az minden hát, meccset... Minden meccset nem lehet megnyerni. Hát,
oké, én értem, és most nagyon óvatosan fogalmazva, hogy tényleg nehogy sértő legyen, vagy bármelyik csapatot is bármilyen tekintetben megbántsam, mert azért az, hogy egy ősz alatt a Nyíregyháza, meg a Zalaegerszeg tud nyerni, meg nem tudom, a Diósgyőrt nem tudja a Fradi megverni otthon, meg ilyenek, hát ilyenre mikor? Tehát
Debrecen is nyert.
Emlékeztek ilyenre? Tehát oké, okay, lefogadjuk el alapértelmezett tényként, hogy akkor amit Vukovics Laci szokott mindig mondani, hogy régen az volt, hogy az ellenfelek meglátták a Budapest táblát, és ott kész, rögtön elvesztették a meccset, meg az első negyed órában rúgtunk nekik 3-at, és akkor meg már gyakorlatban is elvesztették a meccset.
Tehát ezek az elején mindig nekik kellett menni, igen.
Na hát, hogy ezek az idők már megváltoztak. Ez. 06-30-55-55-605, tényleg sok üzenet jön, a következő, ez egy picit viccesebb irányból közelíti meg a dolgot. Tisztelt Uraim, a Fradi kitömi az Etót, behúzza a kupát, kín marad. Nekem elhihetitek, ugyanis megmondtam előre, hogy a Real vagy a Pool BL döntőt játszik Budapesten, üdv Pitafuti.
Ajaj.
Igen, ez a mosoly, ez pont ott volt benne. Na, egy gyors tippet akkor, ha már itt Pitafuti megjósolt, hogy Real vagy Pool játssza a döntőt. Soma, MOL Magyar Kupa döntőjében melyik két csapatot látjuk majd?
Ferencváros, Zalaegerszeg.
Tomi?
Ferencváros, Zalaegerszeg.
Tibor?
Ferencváros, Zalaegerszeg.
Nem, Ferenc... akkor én így viszont abszolút
így viszont a honvéd.
Ekkora, hogy már.
Ekkora.
Na, hát
valami legyen.
Meglátjuk. Az biztos, hogy ma este 8-tól élőben közvetítjük majd a Bozsik Arénából, Kispestről a Honvéd Zalaegerszeg mérkőzést.
Milyen vita műsor ez?
Holnap pedig, hát majd meglátjuk, hogy milyen vitát tudunk itt generálni még. Holnap pedig majd szintén este 8-tól a Grupa Arénából Ferencváros Győr mérkőzés. Szintén élőben közvetítjük majd. Kicsit számolni kellene, hogy mihoz több pénzt, a magyar szabály betartása vagy a BL csoportköre, még ehhez a témához jött egy ilyen felvetés Endrétől a Facebookon. Természetesen SMS-ben is, illetve Facebookon is várjuk még a hozzászólásokat, viszont picit nemzetközi irányba fordítjuk a tekintetünket, mert hogy Angliában is rendeznek majd egy olyan mérkőzést, amire kell figyelnünk, ugye most minden túlzás nélkül mondhatom, ugye egy picit az egész ország Liverpool szurkoló lett most, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, és amúgy Pécsi Ármin miatt. Apropó Ármin helyzetéről egy kicsit beszéljünk, hogy akkor most vele mi is a helyzet. Legutóbb ugye ott ült a liverpooli derbi napadon, de hogy ez a Brighton-Chelsea mérkőzés mennyiben oszt, szoroz, miben dönt, Tibi, a ma esti 9-es meccs.
Botrányos formában van a Chelsea, tehát hogy az nem vitás. És az is igaz, hogy 7 pont hátrányban van a Liverpool-lal szemben, úgyhogy osztszoroz, viszont én megnéztem, hogy mik vannak még hátra annak a két csapatnak, akinek még esélye van a Bajnokok Ligájás helyezést elérni. Ugye a Pool játszik a Crystal Palace-szel, játszik a Manchester United otthonában, játszik éppen a Chelsea-vel, játszik az Aston Villa stadionjában, és fogadja a Brentfordot. Még a Chelsea-nek 6 meccse van, mert ők még az FA kupában is állnak, úgyhogy játszanak ma a Brightonnal, játszanak a Leeds United-del, az lesz ugye az FA kupa, játszanak a Nottingham-mel, ugye mennek majd a Liverpoolhoz, fogadják a Tottenhamet, és mennek majd a Sunderland otthonába. A matematika azt mondatja velem, hogy egy kicsivel könnyebb a helyzete a Liverpoolnak, mint a Chelsea-nek, ráadásul megvan ez a pont előny is, ez a 7 pontos előny is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ráadásul úgy tudom, hogy Ellison már a következő mérkőzésen visszatér, tehát ennyit Pécsi Árminnal kapcsolatban, tehát én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben a Liverpool talán ki tudja használni ezt a hátralévő 5 meccset a maga javára.
Tomi?
Bocsánat, ha megnézed, a Chelsea-nek 48 pontja van, és a 12. Fulhamnek 45. Tehát oké, hogy ők nézik a BL indulást, de 3 pontra vannak a 12. helytől.
A 14. Newcastle-től pedig 6-ra, mert annak meg 42.
Így van. Tehát azért inkább szerintem hátrafelé nézegessenek okay, ebbe a
formában. Oké, akkor viszont Soma, ha ezt dobod fel, akkor Tomihoz inkább a kérdésem az így jön. A Chelsea megnyerte az előző szezonban a konferencia ligát, ugye akkor volt egy nagyon ilyen hírhetté vált összehasonlítás, hogy nem tudott annyi pénzt keresni konferencia liga győztesként, mint az előző idényben csontutolsó pozsonyi Szlován a BL szerepléssel. Egy angol csapatnak, egy Chelsea szintű, nevű, múltú angol csapatnak, ez a 6. hely, ugye Európa Liga főtáblát ér a Premier League-ből, remélem jól mondom. Kihívás ez? Mit jelent ez számukra?
Hát olyan értelemben kihívás lehet, hogy ugye, hogyha az Európa Ligában ők a főtáblán szerepelnek, azért nagyjából látjuk az Európa Liga mezőnyét ebben a szezonban is. Nagy valószínűséggel egy Chelsea vagy egy Chelsea szintű klub, az jó már az első pillanattól kezdve gyakorlatilag a trófeáért megy. És ugye ha viszont Európa Ligát nyersz, akkor már a következő szezonban megvan a... Tehát, ha te eljutsz az Európa Ligában a főtáblára, és onnan szépen elkezdesz építkezni, meg közben zajlik egy bajnokság, akkor ugye 2 lehetőséged van arra, hogy aztán a következő szezonban a BL bejussál. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy motiváló lehet nekik is. Az más kérdés, hogy a játékosok közül ki az, aki szeretne az Európa Ligába játszogatni egy szezont, és ki az, aki mindenképpen BL szereplésről álmodik. Egyébként meg a 7 pont különbség az egyrészt szerintem sok, 5 fordulóval a vége előtt, másrészt viszont annyiban nem értek egyet Tibivel, ha már mondtátok többször is, hogy vita műsor, hogy ugye ahogy néztük itt, és ahogy Tibi felsorolt, hogy milyen ellenfelei lesznek a Liverpoolnak, hát azért a Liverpool a 3. helyen álló United-del, meg a 4. Aston Villával, meg a 7. Brentforddal is találkozik, és persze tudom, hogy viccesen hangzik, ha valaki nem követi a Premier League-et, hogy a 7. Brentford, vagy ezt most miért mondom, de hát itt azért a Premier League-be tényleg, hogyha megnézünk egy, nem tudom, Fulham Everton mérkőzést, az is majd, hogy nem Bajnokok Ligája szintű, ami az intenzitást meg a tempót illeti. Tehát itt nagyon komoly mérkőzések vannak, senki nem mehet biztosra. Láttuk mondjuk az Arzenától a Legszékkel szemben, hogy elbukták a meccset, miközben a bajnoki címért hajtanak. Úgyhogy,
és a bajnoki címet is könnyen lehet, hogy azzal.
Hát most de miért forgatod a kést? Most ebben nem menjünk bele. Tehát a lényeg az, amit...
Én Arzenál szurkoló, én nem lettem Liverpool szurkoló. Köszönöm. Én Szoboszlai Dominik szurkoló vagyok.
Én is ezt akartam mondani.
De az Arzenálnak szurkoló.
Köszönöm szépen.
És úgyhogy nem vagyok Arzenál szurkoló. Komolyan, Arzenál bajnoki cím, miért szurkolok?
Tibi, segítesz megfejteni ezt a gondolatmenetet, hogy értsék a hallgatók is?
Nem tudom megfejteni.
Ahogy átvitte azt az Arzenát, fölépített, és hogy évek óta most már nemzetközi kupában is szerepelnek, nekem az nagyon tetszik, és nagyon megérdemelnek egy bajnoki címet.
Hát meg is fogják nyerni.
Nem, szerintem nem.
Hát de ha megérdemelnék, akkor a Nyíregyháza is megérdemelt volna egy pontot az Eto otthonában a Fradi meccset megelőzően, amikor 1-0-ra nyert az Eto, tehát most ez nem máltai szeretett szolgálat.
De ez most az egy mérkőzés, illetve több éves munka. Persze nem szeretett szolgálat. Nekem tetszik az a munkához való hozzáállás, az a labdarúgás, az a hangulat, az egység, ami őket jellemzi, de valóban van egy ilyen loser faktor szegényekben, és én attól tartok, hogy ezt is el fogják valahogy veszíteni.
Kösz.
Hát félek inkább.
Tomi, ahogy lesütötte a tekintetét, én látom, hát a kedves hallgatót, én inkább mondtam, hogy beszéljünk inkább az Inter Como 0-0-ról induló kupa visszavágóról majd.
Kérlek, parancsolj.
Ja, csak annyit akartam mondani, hogy most a Gergely Zsózsi kollégám itt lenne, aki ugye szokott itt szintén lenni, mert vele van egy ilyen egyességünk, mivel ő ugye Róma szurkoló, ezért mindig megszoktuk beszélni, hogy ugye ő az olasz Arzenának, én meg az angol Rómának szurkolok, és gyakorlatilag soha nem nyer semmit a kedvenc csapatunk, és sajnos itt már hetekkel ezelőtt én elkezdtem kongatni a vészharangokat itt az Arzenállal kapcsolatban.
Tomi, fogd be a füled, jött egy SMS, kérlek, fogd be a füled,
nem lesz baj.
Nézhetetlen az Arzenál, akármilyen eredménye is vannak, és akármilyen szisztematikus munkával épül.
Az utóbbi hetekben.
Teljes mértékben
ott a szenzációs foci, és az utóbbi időben meg, mint hogyha nem tudom.
Teljes mértékben egyetértek az üzenetíróval.
Már a két Sporting meccs is, igen.
Az egész szezon. Tehát igazából gyakorlatilag, ugye, tehát én ugye 1996 óta követem az Arzenát, ugye még Ian Wrighton szocializálódtam, aztán ugye ott volt a
100%-os bajnoki cím.
Ott volt a 100%-os bajnoki cím, tehát azért, hogyha valaki fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy valaki visszanézi ilyen 2002-es, 2003-as, 2004-es felvételeket, hogy ott milyen Arzenál, persze az egész futball más volt, én értem, meg a sportág evolúciója, de ez, amit most csinál az Arzenál, tök jó, hogy eredményes, örülök neki, csak nézhetetlen, és a végén aztán megint trófea nélkül maradunk, úgyhogy ez a probléma.
A legkevesebb gólt kapták az egész első osztályt figyelembe jöve, 26 gól, és rúgtak 63-at, náluk többet csak a City lőtt, de ott van Holland.
Ezt kérem, nézhetetlen a Arzenál szurkolóknak.
Egyébként Tomi felvetése ezt a szerkesztő kollégáknak, mondom, odakint a stúdión kívül megérne egy olyan műsort, amikor egy picit elmélkednénk arról, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt mennyi világsztár volt, vagy klasszis játékos, és ma mennyien vannak. Ugye említetted, hogy akkor az Arz, csak az Arzenálban mennyien szaladoztak. Most talán nem reklám, ha kimondom, a Nike reklámra, ha visszaemlékeztek, igen, amikor a kis ketrec, persze, a harc. Hát nem lehetett olyan párosokat, vagy olyan triókat összerakni, hogy ne a szó jó értelmében mondom, csorgott volna a nyálad, és akárkik volt, tehát mennyire jó volt, vártad őket, és nem a sportszergyártó itt a lényeg, mielőtt bárki is ki akarná forgatni, hanem az, hogy mennyivel több sztár volt. Viszont 5 percünk maradt, és hogy ne csak fociról beszéljünk. Egy nagyon picit vízilabdázzunk, Tibi. Lesz ma egy Rekó-Fradi mérkőzés. Miért fontos ez?
Hát azért, mert a Ferencváros az utóbbi időben bele-bele csúszott egy-egy olyan mérkőzésbe, amit nem feltétlenül az ő dominanciája jellemzett.
Ugye és... az elejét tegyük tisztába, a Fradinak kétszeres BL címvédő most frissen. Ugye a Rekónak volt egy átmeneti időszaka, amikor mondjuk úgy, hogy a nevéhez kevésbé, vagy a múltjához kevésbé méltóan, vagy hasonlóan szerepelt. Most viszont ereje teljében van, és túlzás nélkül állíthatjuk, ugye túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Európa két legjobb csapata beszül most egymásnak.
Úgy, hogy a Ferencváros fog nyerni ma.
Kérem? Na, ezt valahol már láttuk előre, vagy te láttad? Vagy
nem, én elég sok Ferencváros meccset nézek vízilabdából, és én azt gondolom, hogy...
Tőled már csak Soma néz többet egyébként, csak most nehéz belefolytani a szót, nem szokott ilyen csöndes lenni, de most valamiért megtisztelt téged.
Én azt gondolom, hogy ez a csapat, amit ott sikerült összerakni, és azok a képességek, szinte mindenki világklasszis a Ferencváros vízilabda csapatában, elegendőek lesznek arra, hogy ma ezt a mérkőzést megnyeri a Ferencváros. Még ha nem is 8 góllal, mert általában azért nem szokott a vízilabda mérkőzéseken ilyen különbség lenni, kivéve a magyar bajnokikon, de 1-2 góllal meg fogja nyerni a Fradi.
Ugye ennek azért van jelentősége, megint csak rögzítsük a tényt, tényleg nagyon sokat beszéltünk fociról, és a vízilabda ilyen tekintetben kevésbé szokott nagyon hangsúlyosan előtérbe kerülni, de ugye a Rekó nyerni tudott itt Budapesten, a Fradi viszont mint kétszeres címvédő még nem biztosította a helyét. A Rekó egy ma esti sikerrel, egy esetleges sikerrel biztosítaná a helyét a máltai 4-es döntőben, de a Fradinak is van még 2 lövése, hogyha lehet így mondani, vagy 2 dobása, amiből ezt kiharcolhatja. Örülünk annak, Tomi, vagy hogyan kezeljük azt, hogy ilyen csapatunk van, még akkor is, hogyha most ilyen helyzetben van? Tehát, hogy egyébként ez a klasszikus kellemes probléma, vagy milyen?
Hát nem,
milyen...
Persze, nyilván annak örülünk, hogy ne örülnénk, hogy ilyen csapatunk van, és persze minden szezonban szurkolunk, lehet, hogy én egy kicsit kevesebb vízilabda, Fradi vízilabda meccset nézek, mint a Soma, de ettől függetlenül az eredményekkel tisztában vagyok, és persze, hogy örülünk, hogy ne örülnénk neki. Jól hangzott az, amit Tibi mondott, és hiszek neki, hogy meg tudja nyerni ezt a mai mérkőzést a Ferencváros, de az én is azt érzem, hogy azért ez szoros lesz, tehát nem lesz olyan nagyon sima a győzelem, ha egyáltalán összejön.
Soma, rengeteg vízilabdás tapasztalatod, csak egy eldöntendő kérdés. Meg lesz? Behúzza a Fradi ma este?
Hát azért szerintem nagyon nehéz lesz, de én azért a Tibiben bízom nagyon, és a statisztikai humorbombokban. Úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok a srácoknak, és azért tényleg egy picit lehet optimista az a csapat, amelyikben van egy Soma. Az mindig.
Jaj, de szép lezárás ennek a mai sportkörnek, hogy Somogyi Zsolt,
is optimisták
Szót. Nagyon szép volt Somogyi Zsolt, Kis Tamás, Szegő Tibor, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. 16 óra 55 perc a pontos idő, innen megyünk majd tovább hamarosan.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A másodosztályból idén valószínűleg feljutó kispestiek 2020-ban nyerték meg legutóbb a Magyar Kupát. A zalaiak a Paks duplázását megelőzően szerezték meg a serleget 2023-ban. Mindkét klub remek idényt fut. Budapest Honvéd ZT-je labdarúgó Magyar Kupa elődöntő ma 20 órakor a Nemzeti Sport Rádióban. Vízilabdában a Téta csoport elsőség. Az olaszok a Császár Komjádi úszodában meglepték a címvédőt. A Fradi végig hátrányban volt a mérkőzésen. Mindkét együttes bekerül a négyes döntőbe. A kérdés, melyik csapat nyeri meg a presztízs csatát? Proreco FTC férfi vízilabda bajnokok ligája középdöntős csoportmérkőzés negyedik fordulója ma 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk a Nemzeti Sport online felületén a www.nso.hu oldalon, illetve mobil alkalmazáson keresztül is. Délután, 5 után rutinos hallgatóink pontosan tudják, hogy milyen műsorelem következik, vagy következett az elmúlt időszakban, hiszen május végén jön majd hazánk legrangosabb labdarúgó eseménye, a Bajnokok Ligája döntője. Ennek kapcsán pedig minden nap visszatekintünk egy-egy év fináliára, ami a BEC, illetve a BL történetét illeti. A mai időutazásban Edvi László lesz a segítségünkre, és 1987-ig repülünk vissza az időben.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Highway Star, vagyis országúti csillag, ez a dal szerepel a Beck Bayer történelmet feldolgozó sorozatunk elején, ezt 1972-ben énekelte lemezre Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként, és 1987-ben hallhattuk először élőben Magyarországon, a régi BS-ben. Január végén három egymást követő napon lépett fel a legendás banda Budapesten, és mindhárom koncert ezzel a Highway Star-ral kezdődött. Vagyis 1987. január 26-án hangzott fel ez a szám először hazánkban, az eredeti összetételben érkező Purple-től. Majd ezen buli után négy hónappal futballcsillagokat láthattunk, igaz még csak tévében, mert világútlevelet bő egy éve később 1988 nyarán kaptunk csak, és 1987-ben még csak ismerkedtünk a nyugati tévécsatornákkal. Volt Super Channel, TV5, meg még valami, de labdarúgó Beck közdelmeiről még csak újságban olvashattunk. Az meg megvalósíthatatlan álomnak tűnt, hogy a magyar határtól 75 kilométerre lévő Bécsbe kiutazon egy egyszerű magyar polgár, ha nem volt elvtárs, különös státuszú elvtárs, és személyesen megtekintse a Bayern Porto meccset. Pedig az a döntő annyira klasszikussá vált, hogy sorozatunk elején a Deep Purple zenéje mellett a Beck BL történelem három legemlékezetesebb jelenete közül az egyik erről a döntőről való. Emlékeznek? Magyar sarkazása. Szó lesz róla, de előtte a döntőig vezető útról. Az esélyesebb Bayern útja brutálisan nehéz volt. Rögtön azzal a PSV-vel kezdett, amely egy év múlva Becket nyert, és már kész volt arra a csapata. Aztán következett a döntőnek otthont adó város gárdája, az akkor nagyon jó Austria Wien. Majd a negyed döntőben az akkoriban remek Anderlecht. Aztán az elődöntőben jött a mára-már európai klasszikussá vált párharc a Real Madriddal. És jött egy örökre emlékezetes bika viadal, ahogy Augen Thaler mutatta is a megvadult bikaként örjöngő Real játékosoknak. Mert az első meccsnek helye van minden idők legszégyen teljesebb 10, de talán 3 európai kupa meccse között. Juanito Mateusz elleni akciója pedig kimeríti a gyilkossági kísérlet tényét, aki nem látta, nézze meg valahol, ha elég erős hozzá. A gyengébb idegzetűeknek. A Real játékosa a földön fekvő Mateusz fejére taposott teljes erőből a stoplis cipője talpával, a német sztárt gyakorlatilag megölhette volna azzal a megmozdulással. A tehetetlenül fekvő Lothar Matthäus életét a bíró mentette meg, aki szinte a testével védte a magánkívül örjöngő Juanitótól. A spanyol tettéről mindent elmond, hogy az UEFA 5 évre tiltotta el. Még egyszer mondom, 5 évre minden nemzetközi meccstől. Hát ezen jelenet árnyékában már alig emlékszik rá bárki. Az első meccset a Bayern nyerte, a találkozót 9 emberrel befejező Real ellen 4-1-re, míg Madridban 2-t megtartott 3 gólos előnyéből. A Porto útja ehhez képest tükörsima és unalmas volt. Az első körben a máltai Rabat Ajax ellen 10-0-ás összesítés, aztán a csehszlovák Vitkovica ellen 3-1-es, majd a dán Brøndby ellen 2-1-es összesítés. Az első komoly feladata az elődöntőben volt, de a 86-os VB-n a magyar válogatottnak 6-ot rugó szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev ellen 2-es győzelemmel jutott tovább. A képesportban a mérkőzés előtt Lukács László, nem a tankcsapda motorja, hanem a kiváló újságíró, a következőket írta.
Esélyes a Bayern. A múlt az előzmények alapján természetesen. De éppen egy évvel ezelőtt is ez volt a helyzet, a Barcelona esetében, s végül a román csapat nyert. Most miért ne hozhatna a döntő Porto győzelmet, hiszen egyetlen találkozón minden lehetséges. S különben is. A szakértők megállapítása szerint azért a Porto sem teljesen esélytelen. A csapat, a Benfica és a Sporting után a legnépszerűbb Portugáliában. Több mint 80 éve alakult, 9-szeres bajnok, 15-szörös volt második helyezett, s 9-szeres kupagyőztes. Az együttes a nemzetközi porondon 3 éve brillírozott, a KEK döntőjébe jutott, és Bázelban csak 2-1 arányban kapott ki a híres Juventus együttesétől. Az együttes edzője a 41 éves Arthur Jorge, aki 1970 és 75 között az egyik legjobb portugál csatár volt. 2 esztendeje vezeti a Portót, amelynek első számú játékosa az aranycipős Gomez, aki azonban nemrég lábát törte. A jövő nagy labdarúgója lehet Futre, hiszen még alig múlt 20 éves. A lengyel Mlinárcsik, az együttes kapusa, a középhátvéd Celso, az algériai Magyar társaival együtt akár meglepetésre is képes lehet.
Ezt lehetett olvasni a mérkőzés előtt a Képes Sportban, és a találkozó előtt a Nemzeti Sport elsősorban biztonsági intézkedésekről cikkezett, 2 évvel a brüsszeli tragédia után, de néhány szót azért ejtett a mérkőzésről is.
Különös gondot okoz a vendéglátóknak, hogy a nyugat-német futballturisták nagy része egész napját az osztrák fővárosban tölti, és így arra lehet számítani, hogy sokan közülük italos állapotban érkeznek ki a mérkőzésre. A Prater szívében fekvő Virámpark leghíresebb sörkerkében, a Schweizer House-ban 800 vendég részére foglaltak helyet az NSK-ból. Innen a stadion csak 10 perc távolságra van. A rendezők arra számítanak, hogy a hűvös, esős idő csak a begdöntő napjáig tart. Jó idő esetén ugyanis megsokszorozódik a sörfogyasztás, magasra csaphatnak az érzelmek hullámai. Az indulatoktól fűtött tömeg pedig Brüsszel borzasztó emlékét idézi. Nagyban folyik egyébként az esélylatolgatás. Az egyik legilletékesebb, Udo Latek, a Bayern edzője szerint 50-50% az esély. Andreas Bréme, a Bajor Gárda középpályása szerint mi vagyunk az esélyesebbek, de vigyázzunk kell, nehogy beleszaladjunk a portugálok nyitott késébe. Artur Jorgi, a Porto mestere, mértéktartóan nyilatkozott. A Bayernnek kevés a gyenge pontja, de ami van, azt alaposan megfigyeltem. A nyugat-németek a mérkőzés esélyesei, de mi is tartogatunk meglepetést.
Az idézett Udo Latek volt a Bayern München edzője az első 1974-es Beck győzelem idején, a másodiknál, harmadiknál Detmar Kramer, míg az elveszített 1982-es döntőben a magyar Csernai Pál irányított. Latek München-Gladbachi sikerek után visszatért Münchenbe, és a 87-es Beck döntő első fél idejének közepén már örülhetett.
A 25. percben talán még a Bayern játékosok számára is meglepetést okozott, hogy vezetést szereztek. Flügler baloldali óriás bedobására szépen, de szerencsétlenül ment föl Jaime Magalhães, fejéről kögül elé ívelődött a labda, aki 12 méterről elvetődve a kissé kintáló Mlinárcsik keze alatt a kapu baloldalába fejelt. 1-0 a Bayern javára.
Ezt követően változatos játék folyt, főként Bayern fölénnyel és egy kihagyott Bajor helyzettel. Aztán ahogy telt az idő, a portugálok jelentős fölénybe kerültek, és a Bayern hátsó sora, még ha olyan önkéntes védők is besegítettek, mint a csatár Dieter Hönes, egyáltalában nem tűntek olyan magabiztosnak, mint korábban. Bár a játék ekkor élvezetes, néhol kifejezetten színvonalas volt, ahogy fáradtak a labdarúgók, úgy koptak az idegek is. Ezt jelezte a 10 percen belül kiosztott 3 sárga lap. Az utolsó negyed órában már-már uralni látszott a mérkőzést a Bayern, amikor jött a Beck döntők történetének egyik legemlékezetesebb időszaka.
Frasco para Juari, Mázer com espaço, vai marcar, golo! De calcanhar, Mázer empata o jogo! É um momento sublime no estádio do Prater em Viena. Mázer marca de calcanhar a 12 minutos do fim do jogo. Excelente jogada do Porto. Frasco a colocar em Juari.
A 78. percben Frasco estében Juari elé tálalt. Az apró termetű brazil Fluglerrel a nyakán az 5-ös sarkáig verekedte magát. Középre gyömöszölte a labdát, Schmadzser 3 lépésről, a kapunak háttalálva, a gólvonalon menteni igyekvő Flick mellett a jobb sarokba sarkalt. 1-1.
Ennyire higgadt volt az eredeti tudósítás a Népsportban az évtizedek óta etalonként emlegetett csodagólról. A helyszínen ülve talán nem is tűnt fel, hogy milyen volt az a mozdulat Schmadzsertől. Igazából a TV közvetítést nézve is elsőre kicsit hihetetlen volt, és akkoriban még nem volt 30-40 kamerából visszajátszás. Azért többször megnézve feltűnt, hogy itt nem mindennapi mozdulat után került a labda a hálóba. Persze egy ilyen megoldás elsőre csak különleges, a sporttörténelemben a helyét a jövő jelöli ki. Ma már, majd 40 év távlatából tudjuk, ikonikus mozdulatot tett Magyar Bécsben. Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom. Panenka 11-ese, Van Basten alapvonalról lőtt gólya mellett Magyar sarkazása a legismertebb jelenet a foci históriájában, hát nem számolva ide Maradona kézzel elkövetett csalását. Persze ezen kijelentésen lehet vitatkozni, azon viszont nem, hogy a 87-es Beck döntőben a Porto váratlan és szenzációs egyenlítő gólja sorsdöntő pillanat volt, mert hamarosan ismét kapitulált a Bayern védelem. de ki is ez a Rabah Badger? Őt a másnapi Népsportban mutatta be a mindig színesen, szórakoztatóan író Török Péter.
Rabah Badger, vagy ahogyan bizalmasai titulálják, Mustafa. Hiába is tagadná, készült a begdöntők történetéből. A bécsi fináli után így fogadta az újságírókat. Ugye tudják, hogy én vagyok Afrika első igazi beggyőztese. Mert igaz, hogy ragyogtak már Európa egén mozambiki és angolai csillagok, Eusebio Coluna Aguas Costa Pereira, ám ők, mint a hajdani gyarmatbirodalom alattvalói, portugál állampolgárokként érkeztek a lisszaboni Benficához. Magyar viszont honfiúi büszkeséggel vallja, hogy bárhová vesse is a profi sors, ő algériai. És nem mulasztott el az aranyalkalmat, hogy a Porto nyereségéből apró jutalékot adjon az afrikai labdarúgásnak. A szennyből jutott el a fényig, a nájlomból, papundekliből összetákolt kaibájából a portói luxusvillába. Algér El Biár negyedében született 1958. december 15-én ott, ahol az algériai főváros legelesettebb rétege tengődik, a külföldi turistákat is szíven ütő nyomorúságban. Ma, amikor 190-es vörös Mercedesét lépten nyomon autogramvadászok tartóztatják fel a portugál kikötőváros utcáin, alkalmasint újra felidézi gyermekkorát. A köves, földes pályákat, ahol véres, sebes térdel loholt a labda után. Apját, a kikötői rakodó munkást, aki 11 gyermekének igyekezett előteremteni a napi betevő kuszkuszra és bagettre valót. A vad és verekedős Mustafa a Milahade Athletic Hussein Dei csapatában lett igazolt labdarúgó, és az ott eltöltött 9 év alatt csendesen arra szolgatott a tisztes polgári egzisztencia felé. Már 17 évesen 10,6-re futotta a 100 métert, mindkét lábbal fölényes eleganciával kezelte a labdát és lőtt, cselei a brazil szamba művészeket idézték. Mi az 1982-es mundiálon ismertük meg, a nyugatnémetek is. Breitnerék megalázásakor Magyar rúgta az első gólt, akárcsak szerdán este a Práterben. Nincs szerencséjük a bajoroknak ezzel a középpályás boltott csatárral. A 48-szoros algériai válogatott Bécsben egy gólt és egy gólpaszt varázsolt elő kincses tárából. Egy vérlázítóan arcátlan gólt, amelyhez foghatót európai pályákon manapság elvétve sem rúgnak. A begdöntő idegroncsoló hajrájában, ahol aranyrudakban mérik a tétet, a kapunak háttalálva belesarkalni a labdába? Az edzőt, a társakat, a szurkolókat egyaránt szívinfarktussal fenyegető húzás. Mégis a gyermekies, az őszinte, a játékos focit idézte, a grundot, ahonnan Rabah Mustafa Magyar elindult.
Magyar gólja még csak a döntetlent jelentett a 87-es begdöntőben a Porto és a Bayern között, viszont a Magyares megmozdulással demoralizált Bayern még kóvályogott, mint egy megütött ökölvívó, amikor az algériai ismét főszerepbe került.
Még fel sem ocsúthattak a bajorok meglepetésükből, már is újra a kapujukba került a labda. Magyar keverte meg Winkelhofert a bal oldalon, estében beadott, Pfaff bent ragadt, Zsuári érkezett, s három lépésről a kapu bal oldalába a léc alá továbbított. 2-1 a Porto javára.
Ez lett a végeredmény. 1987-ben a Porto nyerte a bekket. Magyarről szólt ez a döntő minden szinten, elhomályosítva szintén a nagyot alkotó csapattársait. Pedig ők is óriásit tettek, mert a Bayern csapata sokkal jobb nevekből állt. És ez még akkor is igaz, ha a Hönes-Rummenigge csatársor csak egy utánzat volt, ugyanis a két világklassz is, és 1976-ban együtt bekket nyerő Karl-Heinz Rummenigge-nek és Uli Hönesnek egyaránt a testvére volt a Bayern támadó gépezetében, Michael Rummenigge és Dieter Hönes. A középpálya viszont valódi volt. Két világklassz is és 1990-es világbajnok, Lothar Matthäus és Andy Bréme alkotta, és kettejük mellett ott volt egy szürke ember, aki nagyon hasznos volt, de nem az 1986-87-es back sorozatban jegyeztük meg a nevét, hanem a 2019-2020-asban. Hansi Flicknek hívják, és a 2020-as döntő után elmondhatta magáról, hogy az egyetlen edző a világon, aki úgy nyerte meg az elit sorozatot a csapatával, hogy az összes meccset megnyerte, vagyis 100%-os teljesítménnyel. Azt a korszakos csapatot egyébként Bayern Münchennek hívják, de ez egy későbbi történet. 1987-ben Hansi Flick még csak a Beck döntőt elveszítő Bayern München szomorú játékosa volt. Mi viszont térjünk vissza a boldog győztesekhez. A másnapi Népsport a címoldalon a következőt hozta. A Práterben a futball diadalmaskodott. Labdazsonglőrök, fociiparosok, 2-1. És jöjjön néhány mondat az írásból.
A labdazsonglőrök legyőzték az iparosokat. Talán ezzel az egy mondattal lehet jellemezni a találkozót is, hozzátéve azt, hogy a Práter stadionban mindenképpen a futball győzedelmeskedett. Bebizonyítva, hogy nagyszerűen felkészült, nemes ellenfelek a modern labdarúgásban is tudnak technikásan futballozni. A csütörtök reggel megjelenő portugál lapok szallag címekben ünnepelték az FC Portót. A Dario de Noticias első oldalas főcímében az áll, hogy a Porto feledhetetlen második félidővel hódította meg Európát. Az ODIA szerint a sárkányok, így nevezik a Porto játékosait, tüneményes keringőt jártak a Dunaparton. Az Ebola a labdarúgás himnuszaként emelegeti a találkozót. De a nyugatnémetek is dicsérik a győztest, bár nem értik, hogy miért engedett ki a Bayern. És ezt különösen Beckenbauer csapatfőnök kifogásolta leginkább. NSK beli sajtóvélemények szerint a bajorok elbízták magukat, amikor erősíteni kellett volna. Elbátortalanította őket a portugálok keménysége. Egy szó mint száz, a mérkőzés emlékezetes marad, és az is kell, hogy maradjon, hiszen megmutathatja az irányt az európai labdarúgásnak.
Az elmúlt negyed órában a Beck 1987-es döntőit elevenítettük fel, amelyet Bécsben vívtak, és amikor ezt egy fekete-fehér televízió előtt végig élveztem, legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy 8 év múlva a következő bécsi döntőn már személyesen ott lehetek. Mert 1987-ben még egy zárt országban éltünk rabszolgaként, ám hamarosan jött a felszabadulás, ha úgy tetszik rendszerváltás, és 1995-ben már szabadon mehettünk Bécsbe, még akár Beck döntőre is. Igaz, akkor már azt Bajnokok Ligájának hívták. De a következő bécsi döntőről majd néhány nap múlva. Addig is hallgassák minél többet a Nemzeti Sportrádiót.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
krónika.
Elődöntőben szőke Alex a tirnai birkózó Európa-bajnokságon. Ma a Honvéd vagy az Zalaegerszeg bejut a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe. Szerződést hosszabbított Miklár Roland Szegeden. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Elődöntőbe jutott a 97 kg-os szőke Alex a tirnai birkózó Európa-bajnokságon, miután végig dominálva 5-1-re legyőzte török ellenfelét a negyed döntőben. Vánca István a 72 és Lévai Zoltán a 82 kg-os súlycsoportban viszont kikapott a legjobb 8 között. Az elődöntők 16 óra 45 perckor kezdődtek, szőke Alex is hamarosan sorra kerül majd. Ma este a Budapest Honvéd Zalaegerszeg mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében. A fővárosi csapat vezetőedzője Feckó Tamás erről is nyilatkozott ma Kressz Bálintnak a Futballfórum Hungarén.
Kezdjük magával a konferenciával. Ön szerint mik a legnagyobb hasznai egy ilyen eseménynek, ahol azért rengeteg csapat, rengeteg nemzetközi szakember találkozhat és oszthatja meg egymással a tapasztalatait?
Nagyon sok tapasztalatot tud szerezni az ember olyan emberektől, akik ugye ugyanabban a szegmensben dolgoznak. Ugye a külföldi szakemberek is el tudják mondani a véleményüket, ugye a magyar vonalban lévő sportigazgatók is, és ugye több szegmensből tudsz tapasztalatokat szerezni.
A Mezőkövesd elleni hétvégi győzelemmel nagy lépést tettek a feljutás felé. Hogyan látja a szezon eddigi részét, hogyha mondjuk először csak a bajnokságot nézzük?
Hát ugye versenyben vagyunk a bajnoki címért, versenyben vagyunk a feljutásért, karnyújtásnak került, amiért dolgoztunk egy éven keresztül, az itt van a szemünk előtt, úgyhogy bízunk benne, hogy minél hamarabb realizálódik a feljutás, és utána tényleg csak a bajnoki címért folytatott verseny marad.
Ez az esemény a Puskás Arénában van, ami azért különleges, mert ma éppen az Zalaegerszeg ellen játszanak a Magyar Kupában, azért, hogy aztán május 9-én a Puskás Arénában játszassanak ismét. Hogyan készülnek a mostani Magyar Kupa elődöntőre?
Igen, ugye a bajnokság volt a prioritás, de a kupában ilyen jól szerepeltünk, nem lehet kérdés az, hogy a célunk az, hogy bejussunk a döntőbe. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen az Ete nagyon jó csapat, bizonyítja a bajnokságba is, de a hazai pályán a szurkolóink előtt csak azzal a célra lépünk pályára, hogy elhozhassuk őket is, meg a magunkat is, itt tudjunk lenni a Puskásban.
Mennyivel lesz mondjuk más a kezdőcsapat, vagy a taktika, mint ami a hétvégi mérkőzésen volt? Mennyire kell rotálni a csapatot?
Igen, sok sérültünk van, és eltiltottunk így, nem nagyon tudjuk rotálni a csapatot, és ugye az egy létfontosságú mérkőzés volt a Mezőkövesdi, hiszen a Kövesdnek is meg lett volna még az esélye, hogyha mi nem nyerünk a feljutásra, ezért az döntő fontosságú mérkőzés volt. Így, akik egészségesek és frissek azok, és hadrafoghatóak, mindenki pályára fog lépni a mai mérkőzésen.
Egyetlen kérdés a szabályokkal kapcsolatban, mert viszonylag friss hír, hogy jövő évtől osztályozó lesz az NB2 második helyzetje és az NB1 11. helyzetje között. Ha sikerül önöknek a feljutás, akkor ez talán a Honvédot a pozitív oldaláról érinti a dolognak, de mit gondol szakvezetőként erről a változtatásról, mert azért ez az egész szezon alakulását befolyásolhatja?
Nem az én dolgom erről bármit is mondani. Akik akarták, azok meghozták a döntést. Bízunk benne, hogy a magyar labdarúgás szolgálja.
A kupa döntőbe jutás az a következő szezonját is meghatározhatná a Honvédnak, vagy segíthetné? Gondolok itt arra, hogy nagyon közel kerülne Európa friss feljutóként akár, tehát hogy itt kinyithat kapukat egy esetleges mai jó szereplés?
Ilyen hosszú távú tervekben nem gondolkodunk. Nekünk először sikerüljön az Etét legyőzni, jussunk be a döntőbe, és akkor utána majd lehet talán erről beszélni.
A Zalaegerszeg kapujában minden bizonnyal ezúttal is Zan Mauricio kap lehetőséget, olvasható a klub honlapján. A második számú kapus így nyilatkozott az Ete oldalán a Honvéd elleni kupa elődöntő előtt. Mindenki tisztában van vele, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Minden bizonnyal hibátlan teljesítményre és teljes előbedobásra lesz szükség ahhoz, hogy megváltsuk a jegyünket a döntőre. A Honvéd jó formában, ezüstérmes pozícióban van a másodosztályban, ott az élvonalba, itt pedig ők is a fináléba készülnek. De tudjuk, hogy mi a dolgunk. A 20 órakor kezdődő Budapest Honvéd Zalaegerszeg találkozót a Magyar Kupa elődöntőjében élőben lehet majd követni a Nemzeti Sport Rádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
A magyarok Európa bajnoki csoport ellenfeleiről is beszélt Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya az MKS mai sajtóeseményén Bera MSZ-nek. Ebből az interjúból hallhatnak most egy rövid részletet.
Azt hiszem, nagyon messze van még az Európa-bajnokság, de sokat beszélünk róla, mert hogy a sorsolás az már megvolt. A csoportunk nem megoldhatatlan feladat a magyar válogatott számára, az águnk az viszont már egy picit, nem azt mondom, hogy megoldhatatlan, de mindenképpen nehezebb. Ugye a csoportunkban ott van Montenegro, Szlovénia, Izland, a papírforma szerint pedig aztán majd a folytatásban a dánok, a norvégok, a spanyolok, a románok jöhetnek. Tehát hogy állunk most így jó pár hónappal az Európa-bajnokság előtt az Európa-bajnokságnak?
Igen, ha napokat számolunk, akkor az még messze van, de ha válogatott napokat számolunk, ez mindjárt itt van. Azért összesen két összetartásunk lesz, meg egy olyan közvetlen felkészülés, ami még nem sikerült lerendezni, ott meg nincsenek az ellenfélek, de mások mindenkivel már beszéltünk. Biztos, hogy feltöltjük. A csoport, igen, mondom, mindenki tudja, hogy az könnyű. Hát nem mondanám, hogy könnyű, jobb is, még rosszabb is lehetett volna, mondom, a csoportról beszélünk. Azért tényleg Montenegro, Szlovénia, Izland, találkoztunk velük, játszottunk, az utolsó meccseket sikerült őket legyőzni, és ugyanúgy az a tervünk is, és ami még itt beszélgettünk, hogy ott majdnem hazai rendezésű lesz, az így, hogy hiába Románia, de így, hogy Erdélyben vagy, akkor biztos nagyon sok szurkoló, az biztos, hogy támogatni fogna minket, és mondom, talán az, ami legfontosabb, hogy sérülések kerüljenek ki minket, és így próbálunk ezt a rövid idő kihasználni, hogy ott már csúcsformába kell lennünk ezen az Európa-bajnokságon.
Amikor legutóbb hosszabban beszélgettünk, akkor épp túl voltunk két dánok elleni verességen, és akkor az volt kimondva, hogy majd amikor a válogatott legközelebb találkozik, akkor átbeszélnek esetleg félreérthető mondatokat, vagy félreértett mondatokat. Ez most megtörtént a válogatottnál? Tehát minden rendben kisimult, és mindenki boldog?
Ideig is rendben volt. Csak gondolom, azt tudom, hogy megragadjuk egy-egy olyan nyilatkozatot, és az nem mindig olyan szerencsés egy vesztes meccs után, így, hogy a csapat így indult neki, hogy most megmutatjuk, hogy erősebb vagyunk, mint a dánok, így, hogy Európa világbajnokságon játszottunk velük, és ott nagyon sokáig vezettünk, a végjáték nem sikerült, és egy gólra kaptunk ki, így, hogy meg volt lehetőségünk még kapura is lőni, de egy kicsit pontatlan volt a labdaátadás. Nem, az megbeszél tisztultak. Itt nem is volt baj. A nagyon jó lányok tudják, hogy mit akarnak, és mondom, hogy ezt a dán mérkőzésről mind a kettőről, ha így beszélünk, hogy tényleg nagyon akartunk valamit mutatni, és az nem sikerült, és igazából azt okozott a fájdalmat, de nem csak nekünk, hanem gondolom a nézőknek is. És akkor az jött ki, következő összetartáson leültünk, megbeszéltünk, az nincs ott olyan, amit már írnak meg, azt nem. Az tényleg jó csapat, szeretik egymást, egymásért tudnak küzdeni, csak még kevés időt telt el, hogy ez a csapat ugyanolyan erős legyen, mint annó meg Európa-bajnokság bronzérmes.
Az országos bajnokság új lebonyolításáról is nyilatkozott Ugrai Panna, aki múlt héten Sopronban teljesítette kétszer gyorsan az Európa-bajnoki szintidőt. Idén háromszor kellett úsznia annak, aki bajnoki érmet akart szerezni, hiszen így modellezni tudták a nemzetközi versenyeket. Ugrai Pannát Laki Barbara kérdezte.
Alapvetően jó volt így, hogy ugyanúgy háromszor kellett leúszni. Nekem az volt így egy kicsit más, hogy 50 és 100 pillén például az ütközött a 200 gyorssal, és így egy kicsit kevesebb egyéni számot tudtam vállalni. Vagy esetleg bevállalhattam volna, de akkor viszont lehet, hogy nem jön össze a szint, mert tényleg ott a 200 gyorsnak azért úgy szerettem volna neki menni, hogy pihentebb vagyok egy picit, úgyhogy ebből a szempontból nekem kicsit rosszabb volt, hogy kevesebb egyéni számot vállaltam, de minden nap ott volt a váltó, úgyhogy napi 3-4 rajtom így is bőven megvolt.
Újra kézilabda, hiszen a hazai szövetség kéziked nevű eseményén Nagy László, a Veszprém sportigazgatója elmondta, Nedim Remilinek a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében vádli húzódás lett, amire a Tatabánya elleni finálé bemelegítésében rásérült. Részleges vádli szakadás szenvedett, így igyekeznek őt rendbe rakni, hogy a Füksze-Berlin elleni bajnokok ligájában ismét bevethető legyen. Bodó Richard és Lázár Kukicsra viszont hosszabb kihagyás vár. A Nemzeti Sportkronika végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádiónak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes keddélutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Labdarúgással megyünk tovább, hiszen hamarosan, egészen pontosan nyáron jön majd a labdarúgó világbajnokság. Ennek kapcsán indítottunk egy sorozatot, és minden kedden bemutatunk egy-egy csoportot. Jöjjön ma a B csoport Erdély Márk tolmácsolásában.
Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17 óra 30 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban.
Ahogy a 2012-es Európa-bajnokság hivatalos dala mondja, Endless Summer, vagyis végtelen nyár. Reméljük, hogy idén is azt szeretnénk majd kívánni, hogy bárcsak sose érne véget a foci világbajnokság. Már csak 51 nap, és kezdődik is, június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30 perctől egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most, a 8. részben következzék a B-jelű kvartett. A 2026-os FIFA világbajnokság B csoportja 4 egymástól merőben különböző futballnemzetet fog össze. A társházigazda Kanadát, a megbízható európai erőnek számító csoportfavorit Svájcot, a tornára története során először az ázsiai selejtezőn keresztül kijutó Katart, valamint a drámai körülmények között kvalifikáló Bosznia-Hercegovinát. A csoport küzdelmei június 12-e és 24-e között zajlanak, mérkőzéseit Toronto, Santa Clara, Inglewood, Vancouver és Seattle adja otthonul. Az egyenes kieséses szakaszba a két csoport első jut tovább, a 8 legjobb csoport harmadik egyike pedig szintén folytathatja. Kezdjük a B csoport favoritjával, Svájccal.
Veretlen kvalifikáció.
A svájciak az UEFA B-jelű selejtező csoportjában meneteltek a kvalifikáció során, amelyben Koszovóval, Szlovéniával és Svédországgal kerültek egy csoportba. A csoportot megnyerték, csak a vezérletével egyeneságon jutottak ki. A FIFA ranglista szerint jelenleg a 19. helyen állnak.
Az esélyek.
Svájc az egyik legkiszámíthatóbb európai válogatott, hiszen 2006 óta szinte minden nagy tornán ott van. A 2022-es VB-n a legjobb 16 közé jutottak, ott viszont Portugália 6-1-re verte őket. Az Európa-bajnokságokon is komoly teljesítményt nyújtottak. A 2024-es EB-n legyőzték a címvédő Olaszországot, majd az angolokkal szemben büntetőkkel estek ki a negyed döntőben. A svájciak a 2026-os VB-n azt tűzték ki célul, hogy végre 1954 óta először bejussanak a legjobb 8-ba.
Svájci kulcsjátékosok.
A svájci válogatott kapitánya és lelke Granit Xhaka, aki 144 meccsével a csapat rekordere. A Sunderlandben játszó 32 éves szervező középpályás egész karrieri alatt meghatározó alakja volt a svájci futballnak. 4. világbajnokságára készülhet. Mellette a védelemben a Manchester Cityből Milánóba az Interhez igazolt Manuel Akanji az egyik legmegbízhatóbb bástya, míg Don Endoye és Braille Embolo az offenzív szálakat fogják össze. A kispadon Murat Yakin ül, aki 2021 óta vezeti a csapatot, és már két VB-selejtezőn is sikeresen irányított. Paksiak 13-szoros válogatott középpályása, Vécsei Bálint 3 évet légióskodott Svájcban. Emiatt rengeteg tapasztalatot szerzett a svájci futballközegről, amiket meg is osztott velünk.
Bajnokság is mostanában eléggé kiélezett szokott lenni. Ott is elég kevés csapat van a bajnokságban, de viszont nagyon sok csapat nyúl a saját fiataljaihoz. Ezáltal a korosztályos csapataikkal is, és a válogatottban is megtaláltak a légiósok. Igazából ez a bajnokság pont egy olyan előszobája mondjuk egy topligának, hogy szívesen vásárolnak onnan játékosokat, és ezáltal, hogyha a felnőtt válogatottat nézzük, akkor igazából mindenki szinte külföldön topligából játszik.
Azt tudjuk, hogy általában ugye az alpesi sportágak szerelmesei a svájciak. A labdarúgás az mennyire tartozik a kedvencek közé? Tehát mondjuk akár megnézzünk egy átlagos bajnoki meccset, akkor megtöltik a stadionokat?
Igen, azért elég sok néző szokott lenni. Igazából nekem Lugánóban volt egy olyan élményem is, hogy azért a jégkorongot azt nagyon szeretik az országban, és hogyha mondjuk azonos időben volt a mérkőzés, akkor többen voltak a jégkorong mérkőzésen, úgyhogy azért ez benne van, de igazából vannak ezek a nagy csapatok, a Young Boys, Basel, vagy Zürichet, említhetem, hogy azért elég sok nézőt vonzanak.
És mi jellemző egyébként a szurkolókra? Tehát azért olyat, hogy futballhuliganizmus, olyat Svájcból nem igen hallunk, mert nyilván ez a kulturált szurkolók a svájciak?
Igen, mondhatjuk ezt is, de azért Svájcban azért megvannak ezek a külön kantonok, régiók. Nálunk Lugánóban ez az olasz stílus volt, akkor hogyha mondjuk a Servet vagy a Sionnál a francia, és akkor St. Gallen, Basel, Young Boys, ott pedig a német stílus, úgyhogy megvolt egy kicsit úgy mindegyik ebből a részekből.
Hogy néz ki mondjuk egy edzés Svájcban, másképpen képzelik el, mint akár itthon, vagy olyan hú de nagy különbség nincs azért mondjuk, hogyha Magyarországgal hasonlítjuk össze?
Nem látok abban különbséget, hogy az edzések felépítése annyi, hogy szerintem ott több olyan nemzetközi edző volt, aki mondjuk azt is egy ugródeszkának tekintett, és onnan még tudott feljebb lépni. Sok fiatal edző van svájci ligában, úgyhogy igazából ez ami talán különbség lehet.
Igen, amit említettél te is, hogy ugye sok a fiatal tehetséges futballistájuk, de mellette meg rendkívül jó az összhang, az a kémia, amit mondjuk az idősebb játékosokkal alkotnak. Hogy tekintesz mondjuk a svájci válogatottra? Azért többször is találkozott velük a magyar válogatott az elmúlt években. Tehát mennyire szimpatikus mondjuk az a foci, amit ők játszanak?
Nekem teljesen szimpatikus igazából, de azért egy válogatottnál nyilván azt kell nézni, hogy milyen bajnokságokban edződnek nap mint nap a játékosok, és azért a svájci válogatottnál azért a 80%-át topligás vagy Premier League vagy szériás játékosok adják, úgyhogy igazából megvan az alap, hogy jó csapat legyen, és mindig kialakul egy olyan, hogy egy jó kémia a csapaton belül. Nincsenek ilyen kimondott nagy sztárjaik, de mindenki egy jó erőt képvisel, és azért szokott szerintem az eredmény is párosulni ezzel.
Akárha mondjuk Csakára vagy Sakirire gondolunk, igen, azért vannak olyan játékosok mégis, akik talán egy icipicivel azért kiemelkednek a svájci válogatottból. Mennyire tudnak rajongani akár a szurkolók mondjuk ezért a két játékosért? Tehát abszolút ki lehet mondani, hogy azért vannak kedvencek ott kint is?
Én szerintem biztos, hogy vannak kedvencek, de ott szerintem inkább azt, hogy ezt a vezetői szerepet kivállalja el, és igazából azért rajtuk szokott lenni jobban a nyomás, attól függetlenül, hogy mondjuk ők a csapat sztárjai, de pont ez a két játékos az, aki egy olyan vezető típus, aki azért húzza a csapatot magával.
Egy ilyen világbajnokság előtt mondjuk nagy a lelkesedés, mert te is pont ott voltál 2018 környékén két VB-vel ezelőtt kint Svájcban. Azért várják a szurkolók? Van egy ilyen felfokozott hangulat?
Várják, igen. Az is egy érdekes jelenség volt, hogy azért sok nemzetiség megfordul Svájcban, és például én pont az Európa-bajnokság idején is kint voltam, amikor a portugálok megnyerték, és akkor annyi portugál zászlót még nem láttam, mint ott kint Svájcban, úgyhogy azért nagy a láz. Gondolom egy ilyen VB előtt még nagyobb, de azért más országoknak is szurkolnak ott Svájcban belül.
Következzen a kvartett másik európai résztvevője, Bosznia-Hercegovina.
Drámai kvalifikáció.
Bosznia-Hercegovina a 2026-os VB-n csupán másodszor vesz részt világbajnokságon. Az első alkalom 2014 volt. A legfontosabb különbség most az, hogy a B-csoportba való bejutás a lehető legdrámaibb körülmények között valósult meg. Ugyan a hagyományos selejtezőn Ausztria mögött a második helyen végeztek, de a Nemzetek Ligája miatt az UEFA B playoff ágán folytathatták, ahol először Wales győzték le büntetőkkel, majd Olaszországot verték, szintén 11-esekkel, és ezzel kijutottak. Az egészet azt tette igazán emlékezetessé, hogy mindkét meccsen az egyenlítő gólt a csapatkapitány, a 40 éves bosnyák legenda Edin Džeko szerezte.
Az örök rekorder és az edzői forradalom.
Edin Džeko egyik a labdarúgás legkülönlegesebb alakjainak. A volt Manchester City, Róma és Inter csatár 2026-ban már 40 éves, és így ha pályára lép a tornán, Roger Milla után mindössze a második mezőnylátékos lesz a VB történelemben, aki 40 feletti korban vett részt a tornán. Džeko a bosnyák válogatottban 147 mérkőzésen 73 gólt szerzett, és 20 egymást követő évben talált be a nemzeti csapatban. Emellett a Schalkéban a Bundesliga 2 valaha volt legidősebb gólszerzőjévé vált. Džeko mellett a boszniai csapat átalakulásának kulcsfigurája Sergej Barbares szövetségi kapitány, aki maga is egykori válogatott csapatkapitány volt, és aki 2024-ben vette át a posztot mindenféle korábbi felnőtt edzői tapasztalat nélkül. Barbares magas energiájú, gyors átmeneteket preferáló játékstílust honosított meg. Nyilatkozata a kiutás után sokat mondó volt. 2 évvel a tervek előtt járunk. Most megmondtam a játékosoknak. 2 évente járni kell tornára.
Rutinrókák mellett fiatal tehetségek.
A veterán Džeko mellett a keretben helyet kapnak a jövő ígéretei is. Benjamin Tahirovics és Armin Gigovics a középpályán, valamint Ermedin Demirovics támadásban. A védelem tartó oszlopa a francia Ligue 1-ben futballozó veterán Sead Kolasinac, aki ugyan az Argentina elleni 2014-es VB-n saját kapujába fejelt, de azóta is alapember a válogatottnak. Vécsei Bálint korábban Olaszországban is légióskodott, így adott volt a kérdés, hogy vajon az olaszokat kiütő bosnyákokról mit gondol, illetve hogy az olasz barátai, ismerősei hogy fogadták a meglepő vereséget.
Hát nyilván ez most így, hogy harmadik alkalommal nem sikerült kvalifikálniuk magunkat a VB-re. Hatalmas nagy csalódás, főleg, hogy még a csapatok számán is bővítettek. Úgyhogy ezt most mindenki úgy éli meg, hogy ez hatalmas krízis ott az olasz focin belül. Valószínű, hogy a jövőben fognak is változtatni ezeken, akár személyi váltásokkal is, de azért tényleg azért egy nagy csalódásnak tekinthető, hiszen nem egy megoldatlan feladat lett volna megverni Boszniát és úgy kvalifikálni magukat a VB-re. Visszatérve a bosnyákokra azért, hogyha kicsit visszatekintünk, pont Magyarországgal volt egy csoportban, és akkor vertük meg őket oda-vissza, tehát hogy azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy nekünk is azért jó lett volna ott lenni ezen a VB-n.
Náluk ugye szintén jellemző az, ami mondjuk nálunk is pár éve jellemző volt, hogy azért voltak olyan nagy idősebb sztárok, akiktől mondjuk féltek, hogy mi lesz, hogyha kiöregszenek. Úgy látszik, hogy Edin Džeko nem tud kiöregedni, mert szerintem ő 80 éves koráig játszani fog. De mit gondolsz egyébként a bosnyák fiatalokról és így az idősekkel alkotott kiváló elegyről?
Igen, megvannak azok a rutinos játékosok a bosnyákoknál is, és azok a fiatalok olyan teljesítményt tettek le például az Olaszország elleni mérkőzésen is, ami azért tényleg komoly szintet hozott, úgyhogy, hogyha ezek a fiatalok továbbra is így fejlődnek, akkor biztosak benne, hogy még nagyobb bajnokságba el tudnak jutni, úgyhogy van nekünk is erre példánk, szerintem a mi válogatottunk is így fiatalodik és erősödik is, hogy elég többen igazoltak a bajnokságba, úgyhogy talán egy kis szerencsével nekünk is ott lett volna a helyünk. Let it go, 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 let it go.
sztárrendező, Kanada is ebbe a csoportba került.
Történelmi háttér.
Kanada a 2026-os tornán harmadik alkalommal vesz részt világbajnokságon. Korábban csak 1986-ban, amikor a magyar válogatottal is szembe került, és 2022-ben jutott ki, ráadásul mindkétszer a csoportkörben búcsúzott. A kanadai válogatott a mai napig nem nyert egyetlen VB-mérkőzést sem. A 2022-es katari VB-n ugyan három vereséggel zárták a csoportkört, de legalább beírták a nevüket a történelemkönyvbe. Alfonso Davis a Horvátország elleni meccsen megszerezte az első kanadai VB-gólt.
Hazai pályán óriási nyomással.
Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, így hazai közönség előtt lép pályára. Ez óriási motivációt, de egyszerre óriási nyomást is jelent a csapat számára. Jesse Marsh, szövetségi kapitány, aki az utóbbi évek alatt kiszámítható, taktikailag tudatos együttest épített fel, nyíltan elismeri. Az a cél, hogy Kanada most először lépjen tovább a csoportkörből.
Juharleveles kulcsemberek.
A csapat zászlóvívője és csapatkapitánya Alfonso Davis, a Bayern München bal hátvédje. A gánai menekült táborban született, majd edmontoni nevelkedésű 25 éves játékos karrierje lenyűgöző. BL győzelem, több Bundesliga cím és az első kanadai világbajnoki gólszerzője. Davis a 2026-os tornára sérülésből visszatérve készül, és elmondása szerint rendkívül különlegesnek tartja, hogy hazai közönség előtt léphet majd pályára. Az együttes másik meghatározó alakja, Jonathan David, a Juventus csatára, aki a kanadai válogatott minden idők legeredményesebb gólszerzője, 39 találattal. A csoport negyedik tagja Katar, amely akár meglepetést is okozhat.
A 2022-es emlékezetes pillanat és a csapat ereje.
A 2022-es VB-n hazai pályán Katar három vereséggel utolsóként végzett csoportjában. Az egyetlen VB góljukat Mohamed Muntari szerezte Szenegál ellen. Muntari a csapat legismertebb csatára, 57 válogatottságon 13 gólt szerzett. Mellette még ott lesz a csapat legveszélyesebb szélsője, Akram Afif, aki a 2023-as ázsiai kupa gólkirálya lett, valamint Almoez Ali, aki a 2019-es Ázsia kupán 9 góllal az aranycipőt szerezte, szintén a keret tagja.
Sikeres kvalifikáció az ázsiai selejtezőn.
Katar egyedülálló helyzetben van a VB történelemben. 2022-ben házigazdaként mutatkozott be a tornán, de soha nem jutott ki hagyományos úton a selejtezőn keresztül. 2026-ra ez megváltozott. A katariak az ázsiai kvalifikáció negyedik körének csoportjából kerültek ki, az Egyesült Arab Emírségeket, valamint Ománt megelőzve első helyezetként. Röviden és tömören tehát ez az első eset, hogy Katar kizárólag sportteljesítménnyel szerezte meg a VB helyét.
Érdekességek.
A katariak külföldi születésű, honosított játékosokra is támaszkodnak. A brazil születésű Lucas Mendes, Edmilson Junior és mások is az Al-Anabi keretét erősítik. Az idei 2026-os tornára a katari csapatot az ismert spanyol edző Julen Lopetegui készíti fel, aki korábban a spanyol válogatottnál, a Real Madridnál és a Sevillánál is dolgozott, sőt a 2018-as VB előestéjén az átigazolási botránya miatt menesztették Spanyolország kispadjáról. A 2022-ben tehát Katar rendezte a világbajnokságot. Akkor az M4 Sport kommentátora Újvári Máté több mérkőzést is a helyszínen követhetett, akit az emlékeiről és az élményeiről kérdeztem.
Hát egy utólag vissza kell gondolnom a katari világbajnokságra, akkor vegyesek az érzelmeim. Ugye eleve nagyon sok negatív prekoncepció volt a VB-t illetően, hiszen ez volt az első télen rendezett világbajnokság, valamikor novemberben utaztunk ki. Önmagában egy kicsit furcsa volt az, hogy közelítünk a karácsonyhoz, és ennek ellenére az egyébként nyáron tartandó labdarúgó világbajnokságra utazunk ki Katarba. Az első hetek, talán nyugodtan mondhatom, hogy az első két forduló az úgy telt el, amit szerintem sokan emlékeznek rá, hogy hát nagyon sok fizetett szurkoló ment ugye ki, hogy megtöltsék a stadionokat és a lelátókat, és az igazi szurkolás meg az igazi hangulat az nem annyira volt tetten érhető, viszont az utolsó csoport mérkőzésekre, amikor már tényleg azon múlt, hogy valamelyik válogatott kiesik, vagy éppen továbbjut, akkor már sok tényleges szurkoló és drukker megérkezett Katarba, és én onnantól kezdve számítom tulajdonképpen azt a világbajnokságot, mert onnantól kezdve azért a hangulat jelentősen megváltozott szerencsére pozitív irányba, úgyhogy döcögösen indult, aztán szerintem már egészen jó kis VB hangulat kerekedett belőle, miközben az egy furcsaság volt, hogy ugye egy viszonylag kis országban tulajdonképpen, ha te lementél a metróba, akkor félorán belül az összes stadionhoz el tudtál jutni. Egyébként kiváló metróhálózatot hoztak létre pont a világbajnokság idejére és ennek érdekében. Úgyhogy nekünk kommentátoroknak, vagy éppen a média bármely szereplőinek különösebb kifogása szerintem mondjuk szervezést illetően nem lehetett a VB-vel kapcsolatban.
Katari válogatott meccsen egyébként voltál kommentátor, vagy jártál katari válogatott meccsen?
Nem voltam katari mérkőzésen, viszont kolléga volt természetesen, beszéltem is velük, hogy milyen volt az a mérkőzés, és egyébként azt mondták ők is el, meg aztán a külföldiek, hogy Katar elképesztően büszke volt a saját válogatottjára és nemzetére, és azokra a játékosokra, akik a világbajnokságon is szerepeltek, tehát ők tulajdonképpen egy ilyen helyi hősöknek számítottak a VB-t megelőzően is, és a világbajnokság alatt pedig nyilván mindenki a legnagyobb sztárokkal volt elfoglalva, ami teljesen természetes. Olyan emlékképem a mai napig van, hogy igazából bárhova mentem, 15-20 métert nem nagyon tudtam megtenni, anélkül, hogy valami foci VB-re emlékeztető dologban ne botlanék bele. Legyen az egy hirdetés, egy plakát, egy újság, buszmegállóba kitett kis mezecske, ami szintén a VB-re hajaz. Tehát viszonylag próbáltak a szervezők is a helyi drukkerek, pontosabban az oda kiérkező drukkerek kedvébe járni. De mondom még egyszer, a világbajnokság alatt az volt mindenkinek a benyomása, hogy a katari válogatott, bár nem kifejezetten jó teljesítmény nyújtott a világbajnokságot, ettől függetlenül a helyiek nagyon kedvelték ezeket a labdarúgókat.
Hát Máté, esetedben nem tudunk amellett elmenni, hogy te ugye kiváló Forma 1-es szakértő, illetve kommentátor is vagy. Az hogyan érintette a katariakat, hogy ugye, ha jól olvastam, akkor az akkori világbajnokság miatt a Forma 1-es futamot nem rendezték meg?
Igen, ugye Katar alapvetően a koronavírus alatt került oda a Forma 1-nek a vérkeringésébe, de azt már lehetett tudni, és amikor mi kimentünk a világbajnokságra, akkor ott érdeklődtünk is helyiektől, hogy ez az időpont például, ugye ez a téli világbajnokság, ez most igazából mikor dőlt el. És a helyiek azt mondták, hogy abban a pillanatban, hogy Katar hivatalosan megkapta a rendezés jogát, teljesen egyértelmű volt mindenki számára, aki valaha csak egy napot is töltött Katarban nyáron, hogy abban az időszakban, június és augusztus között egyszerűen nem lehet mérkőzéseket rendezni, mert nagyon sok esetben árnyékban plusz 40 Celsius fokot mutat a hőmérőnek a higanyszála. Tehát, hogy az teljesen esélytelen. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy ebből téli rendezés lesz, és ebből kifolyólag pedig, hát téli, késő őszi, inkább így mondanám, és ebből kifolyólag pedig az is egyértelművé vált, hogy ebben az időszakban akkor nyilvánvalóan más nagy sporteseményt egyszerűen nem tud megrendezni Katar, és nyilván biztonsági meg logisztikai okokból erre nem is volt tulajdonképpen lehetősége, de hát ez a valamit valamiért kategória.
Az egyértelmű, hogy még korán van ahhoz, hogy az esélyeket latolgassuk, hiszen még rengeteg minden történt az idei világbajnokságig. Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy Vécsei Bálint és Újvári Máté mit gondolnak ebből a B-jelű kvartettből, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Kanada vagy Katar közül, mely csapatok lehetnek a biztos továbbjutók.
Svájcot mindenképp kiemelném szerintem csoport elsőnek, és szerintem Kanada és a bosnyákok fogják a második helyért vívni a helyüket, úgyhogy én szerintem Svájc maga biztosan fog tovább lépni, és Kanada és Bosznia között fog eldőlni szerintem a második hely.
Ebből a négyesből én Kanadát és Svájcot tippelném így első körben. Valamiért őket érzem a továbbjutásra esélyes csapatnak. Szerintem Kanada még mindig sokak szemében egy picit ilyen sötét lónak számító válogatott, miközben a közelmúltban azért jelentkeztek nem egy olyan eredménnyel, amelyre fölkaphatta a világ a figyelmét. Nem beszélve arról, hogy azért az elmúlt években szépen Kanadából is elkezdtek Európába beszivárogni minőségi játékosok. Hát Svájcot meg megismerjük, akár csak az előző labdarúgó Európa bajnokságról is. Bosznia-Hercegovina esetében pedig nagy bravúr volt az, hogy az olasz válogatottat ki tudták ejteni Dzekóék, de szerintem pont egy tipikusan olyan tornacsapatról beszélünk, amelynek a meccsei nem biztos, hogy a legizgalmasabbak lesznek, úgyhogy nekem a megérzésem és a tippem az az, hogy ebből a négyesből Svájc és Kanada fog majd tovább jutni.
A továbbjutókat illetően tehát majdnem teljes a konszenzus a kiváló labdarúgó Vécsei Bálint és kommentátorunk Újvári Máté között. Legkésőbb 64 nap múlva eldől, hogy igazuk lett-e. Hiszen addigra már tudni fogjuk, hogy a B-jelű Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc négyesből vajon tényleg Svájc vagy Kanada végez majd a kvartett első két helyén. Még mielőtt záródna az eheti labdarúgó világbajnoki magazinunk, hallgassuk meg szokás szerint Elpap Istvántól a VB történelmi sorozatunk multidézését. Következzék a magyar válogatott 1970-es és 74-es selejtezői kudarca.
...1969-ben a magyar labdarúgó válogatottal megesett az a csúfság, ami korábban sohasem, nem jutott ki, nem indult el egy olyan világbajnokságon, amelynek a selejtezőire nevezett, hiszen 1930-ot és 1950-et leszámítva mindig ott voltunk, egyik esetben sem kívántunk indulni. 1969-ben, illetve 1970-es VB selejtezőiben viszont igen, ahol minden létező számít, mai számítás szerint meg is előztük a csehszlovákokat, hiszen a gólkülönbségünk is jobb volt, a egymás elleni eredményünk is jobb volt, minden jobb volt, de akkor az volt a rend, hogy egy semleges helyszínen egy harmadik, egy pótselejtezőt vív egymással a két csapat, és ez az, amikor Szepesi György azt kiálthatta az éterbe, hogy jönnek a csehszlovákok, mert a csehszlovákok nem csak jöttek, hanem 4-1-re megvertek minket, és a mi időnk lejárt, mondta egyesek szerint Mésző Kálmán, mások szerint Göröcs János. A lényeg, hogy nem jutottunk ki az 1970-es világbajnokságra. Ezt megspékelve, ugyanez nem sikerült 4 év múlva sem, itt azt a bravúrt hajtottuk végre Svédország és Ausztria társaságában, hogy veretlenül nem lettünk csoport elsők, amihez nagyba hozzájárult, hogy itthon az utolsó selejtezőn az újonc Bicskei Bertalan a kapuban 3-2-es vezetésünkről a mérkőzés finisében bizonyos Edström fejes góljával egyenlítettek a svédek, 3-3 lett, ők jutottak ki a VB-re, Magyarország pedig, amely nem is olyan sokkal azelőtt még világhatalom volt, televízión nézte ezt a világbajnokságot is.
Elpap István multidézését hallhatták. Már csak 51 nap telt, és kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Ma a B-jelű kvartettet ismerhették meg közelebbről, de jövő héten kedden 17 óra 30 perctől az Irány Amerika nevű magazinunk 9. epizódjában egy újabb csoport bemutatása következik.
Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai hazafutással sem. Ez volt tehát délutáni műsorunk itt a Nemzeti Sportrádióban, de ne menjenek messzire, illetve ne kapcsolják ki a készülékeket, hiszen Szegő Tibor és a körkapcsolás tábja már rajtra készen áll. A mai műsor szerkesztője Cseri és Bendegúz volt, jó magam pedig Németh Kornél. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, további kellemes rádiózás mindenkinek, viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos